Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Vízilabdával kezdjük, hiszen a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata is a Bajnokok Ligájában szerepelt az elmúlt hétvégén, illetve hát már csütörtökön kezdődött a sorozat, és a férfiak a két bajnoki döntő megnyerése után ebben az esztendőben a harmadik helyet szerezték meg, azaz bronzérmesek lettek. Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást. Hát először egy személyes kérdés, hogy vagy, mert egy kicsit olyan jazzes a hangod, ez betegség, vagy ki kiabáltad Máltán?
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az nekem a Málta az ilyen szokott lenni, ez nagyon a vége a szezonnak, és általában a bajnoki döntő után van, ami nyilván ugyanúgy megterheli a hangszálakat, de a máltai millióban ott a nyitott úszod, a teltház valahogy túl kell üvölteni a szurkolókat, hogy valami információ átmenjen a játékosoknak, és akkor általában elmegy a hangom Málta utánra. De hát ez benne van, ahogy vagy kérdésre, nagyon vegyes az érzés, mert próbáltuk úgy átalakítani az agyunkat a elődöntő után, hogy úgy fogjuk fel a bronz meccset, hogy pozitívan, és akarjuk megnyerni. Én szerintem ez talán a tévén keresztül is átjött, hisz elég sok, ha lehet ezt mondani, emiatt dicséretet kaptunk, mert tényleg úgy éltük meg, mint valami, mint akár egy Bajnokok Ligája döntőt. Nagyon fontos volt számunkra, ott boldogság volt bennem, és a játékosokban is, de most azért van egyfajta üresség, ezt őszintén mondom, és egy kicsi, vagy nem is kicsi csalódottság, mert nyilván nem ezért mentünk, de azt is tudjuk, hogy nem lehet mindig nyerni, ezt meg az elődöntő után elmondtuk, az is biztos volt, hogy a sorozat valamikor megszakad, most jött el a pillanat.
Kicsit elemezzük akkor ezt az egész évet, kezdjük onnan az elején. Ugye az volt a célkitűzés, hogy a bajnoki címet megvédeni, és a Bajnokok Ligája győzelmet is?
Igen, a klubvezetés részéről nagyon korrektül elmondták, hogy mit várnak Magyarországon, dominálni, megnyerni mindent, a Bajnokok Ligájában pedig ameddig lehet a csúcson maradni, de azt ők is tudták, és ők is érezték, hogy azért ez nem tartható örökké ez az állapot, úgyhogy a Final Four volt a minimális elvárás, az érem volt azt gondolom a belső motiváció és a klub részéről és a játékosok részéről, de mindenki kimondva kimondatlanul azt várt el a csapattól, legalábbis a játékosok maguktól, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk újra.
Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték, kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy két-három olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és akkor gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta ezt a Veszprém példát, én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak a vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportákban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van azzal, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz, de a Reckó meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnoki döntő az csak most indul a BL után.
Persze átmondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, a kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt ahogy mondtam, ez így működik, ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurenst létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni, én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van 3 olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is, tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciáját, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntés hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
Egyébként a Ferencvároshoz jelentkeznek, próbálkoznak azért, hogy beférjenek, mert hát mindenki szereti a sikert.
Természetesen külföldiek is, magyarok is szeretnének itt játszani, de az látszik, hogy 18-as játékos kerettel dolgoztunk idén is, az előző évben is, már ez teljesen ki van maximalizálva, nem nagyon fér bele, sőt, ugye a tavalyi évben elengedtünk 3 idősebb játékost, a német Tonit, a Nagy Ádámot és a Pol Zolit, akik más klubokba folytatták, vagy épp a Pol Zoli abba hagyta, és helyettük fiatalokat építettünk be, de azt gondolom, hogy ez is létszükséglet volt a jövőnket illetően, hisz látjuk azt, hogy ezek a fiatalok ügyesek, jók, de szükségük van arra a terhelésre, amit most kaptak meg idén a nemzetközi elitben.
Milyen volt az idényetek sérülések szempontjából?
Ugye egyszer a Szuperkupa döntő után mondtam, hogy nehéz idényünk van már a szezon legelején, mert nagyon sok volt a sérülésünk, de nem nagyon akartam ezzel foglalkozni, beszélni róla, meg panaszkodni, egyrészt, mert nagyon jó a keretünk, és tudjuk rotálni a játékosokat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mindig olyan érzést kelt az emberekben, hogy mintha kezeit mosná az edző. Ezek tényszerű dolgok, ezt utólag el lehet mondani, ha nyertünk volna, sokkal hitelesebb lenne, de így azért a bronzérmel a nyakunkban is el lehet mondani, hogy azért a szezon úgy indult, hogyha nagyon részletesen végig akarunk menni mindenkin, az Erik egyből kiesett, egy évig nem fog tudni vízilabdázni, most lesz szeptemberben, hogy letelik az egy év, volt egy sérv műtétje, a Mandicsnak volt egy komoly válsérülése, ami minimálisan búlott, hogy kés alá kelljen feküdnie, végül más eszközökkel megoldották, alternatív rehabilitációs módszerekkel. A Argyropoulosnak volt egy bordatörése, a Mandisnak volt, vagy bocsánat, a Manónak volt egy hátsérülése, visszatért a hátsérülés után, a világkupa után. A Mandicsnak lett egy lovaglóizom szakadása, szóval folyamatosan jöttek ezek a sérülések, a Jansi kiesett a világkupa után, mert neki is valamilyen bordaközi izom problémája volt, nem tudott játszani, úgyhogy mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Wendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla, a Rekkóban például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Wendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
Mi volt a probléma, az kiderült?
Hát egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. A pontos diagnózist azt abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi, sem maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
De amikor most mentetek Máltára, úgy nagyjából mindenki egészséges volt?
Hát úgy volt nagyjából mindenki egészséges, hogy arról már nem is beszéltem, hogy a diszomának ugye vakbél műtétje volt, perforált vakbéllel, került kórházba a bajnoki döntő előtt, itt nem tudott a sorozat alatt játszani, és a végén kaptunk engedélyt, hogy játszott az elődöntőn, de ott is úgy szállt be a vízbe, hogy mondta, hogy lehet, hogy nem is tud játszani, mert ahogy elindult a meccs, akkor már leadtuk a nevezést, ha meccs előtt egy órával tudjuk, vagy kettővel, akkor valószínűleg ott cserélünk, tehát akkor már nem is játszott volna, így a bronz meccsen már nem is játszott, mert nem volt jól. Ilyen volt az évünk, akkor ugye beszéltünk a Somáról is, aki a Soma is nehezen jött vissza a szezon elején, volt a csípő problémája, ki kellett mennie külföldre injekciót kapni, hogy folytathassa a vízilabda pályafutását, utána eltörött az ujja, úgyhogy ezek nehéz dolgok voltak, de ez nem panaszkodás, ez egy tényállapít, megállapítás.
Nyilván jól ismered a csapatodat, amikor mentetek ki, akkor úgy gondoltad, hogy elegendő lesz az egészségi állapot, a forma minden függvényében a teljesítményhez az, hogy ott tudjatok lenni mondjuk a döntőben, vagy megnyerjétek?
Azt gondoltam, hogy igen, és most is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenünk meg volt hozzá. Vetélytársak vannak itt, azért keveset beszélünk arról, hogy nyilván a Barcelonának milyen jó szezonja volt, és a Barcelona ugyanúgy egy világválogatott, mint a Ferencváros, 9 spanyol válogatottal, 2 magyar válogatottal, 2 olasz válogatottal. Talán erről kevesebbet beszélünk, és azért azt, hogy például, ha róluk beszélünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy a spanyol válogatott jelen pillanatban a világ legjobb vízilabdáját játsza, és a világ legjobb válogatottja tényszerűen is, hisz a világbajnokságot ők nyerték, ők a címvédők. Úgyhogy a Barcelona egy világválogatott, a Rekko egy világválogatott, és az a Pireus, aki igazándiból úgy nézve a szezont, hogy a fontos meccseken nagyon simán kikapott, és relatíve sima lett a bronz meccse végére, bár nyilván egy nagyon nehéz meccs volt 3,5-4, de valahogy ki tudtuk nyitni a végére a mérkőzést. Így nézve, hogy ők is egy világválogatott, mert ha azt nézzük, hogy a teljes görög válogatott szinte ott játszik, magyar válogatottakkal, a világ legjobb centerei ott vannak, hát meglepetés, hogy nem szólt bele jobban a nagyok dolgába. Úgyhogy ezek nagyon komoly játékerőt képviselő csapatok, és ha már erről beszélünk, vagy nem beszéltünk ideig róla, de több helyen el is mondtam, a Marseille, aki megnyerte az Európa kupát, ugye a Bajnokok Ligájából esett ki, nem jutott a nyolcban. Magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros, ott mekkora lehet a csalódás. A Radnicki magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Olimpiai bajnokokkal, Európa bajnokokkal, világbajnokokkal az egyik legerősebb játékos kerete van Európában, nem jutott a nyolcba. Úgyhogy nehéz ma már a Final Four-t is elérni, de az látszik, hogy a eredményesség és a játék tekintetében három csapat kiemelkedik a mezőnyből. Az, aki érmes volt a máltai tornán, a Barcelonáta, a Rekó és a Ferencváros egy szinttel a többi csapat előtt jár, ez látható.
Erről csak ti tehettek, ti tettétek magasra a mércét.
Igen, de ezt el is szoktam mondani, hogy ezt mi alakítottuk ki magunkba, ezt az érzést, hogy már egy bronzérmet szinte kudarcként élünk meg, azért az előtte levő időszakban, amikor a Fradi bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájába, tényleg mindenki mosolyogva jött haza. Most azért látható volt az a hiányérzet, hogy nem ezért mentünk.
Na hát nézzük ezt az első mérkőzést ugye a Barcelona ellen. Itt sokan abban reménykedtek, hogy például az egyik legjobb játékosa a katalán csapatnak nem játszik, akkor majd könnyebb dolga lesz, jelesül a magyar válogatott Vígvári. De hát nem így történt, mert ott a mérkőzés elején ott valami nem indult jól, nem indult be, te is így láttad?
Az első része az, hogy a Vígvári nem játszott, arra egy nagyon gyors példát mondok, a Rekkót úgy vertük meg Rekkóban, hogy 10-4-re vezettünk a félidőben, nem volt a Vígvári Vendel, nem volt a Mandics, nem volt a Nagy Ákos a előbb említett sérülések miatt, tehát három tényleg meghatározó játékosunk nem játszott, fiatalok játszottak, 2005-ös, 6-os születésű játékosok, sőt 8-as születésű játékos debütált a BL-ben állunk, és nagyon magabiztosan megvertük a Rekkót, úgyhogy azért az, hogy egy játékos kiesik a keretből, ezt el is mondtam a csapatnak, ők is tudták, biztos, hogy plusz energiákat fog adni valakinek, hogy megmutassa, hogy ott van a helye, plusz valamennyire össze is tart ilyenkor a csapat, és küzd azért a játékosért, aki sérülés szenvedett. Úgyhogy ezt az elején én mondtam, hogy nem feltétlenül akkora könnyebbség nekünk, hogy nem játszik, plusz volt egy olyan érzelmi faktora is, hogy a két Vígvári egymás ellen játszhatott volna, mindig kihoz valami plusz motivációt, akár a Vendelnél is, de nyilván a Vincénél is, és ők nagyon szeretik egymást, és nagyon jó testvérek, és a Vendelnek ez egyébként egy érzékeny pillanat is volt, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy az meg még kellemetlenebb helyzet lett neki, hogy végül nem ő jutott be a Bajnokok Ligája döntőbe így, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket néha nem lehet kalkulálni. Így is történt, jött egy olyan játékos, a Velotta, aki 4 gólt lőtt, aki az egész szezonban nem tudom hány gólt lőtt a Bajnokok Ligájába, de meghatározó szerepet semmiképp sem játszott. Jól tudtak erre reagálni, erre a helyzetre, és tényleg azt mondom, hogy az egy-két játékos a BL még a kis spanyol válogatott előrelépett, és hozott egy olyan szintet, amivel ott tudott maradni a Barcelona mellettünk a végén. Az, hogy nem kezdtük jól a meccset, ez is valós. Ebben kereshetjük esetleg a hibákat, azt gondolom, mert hogy a végén kimaradt egy helyzet, az 5 métereseket kihagytuk, rengeteget gyakoroltuk, úgyhogy ebben már nehezebb keresni a hibát, és hogy nehezebb a javítási lehetőséget keresni. Az, hogy miért nem kezdtük jól a meccset, az egy nagyobb kérdés, mert azt gondoltam, és azt is láttam a csapatom, hogy nagyon éhesek, nagyon pörögnek, de valamiért nagyon lassú lett a mérkőzés eleje, és ez a Barcelonának kedvezett. Ez teljesen mindegy, ez így alakult. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, ritmust tudtunk diktálni, és utána már mi irányítottuk a meccset, a meccslabda a kezünkben volt, kimaradt, ilyen a sport.
Na de hát azért mégiscsak beszéljünk arról, ugye, hogy nem sok gólt kaptatok, mert negyedenként 3-3, 1-1-2, viszont ott az elején ugye a fél időben 6-3 volt, mert hogy rengeteg zicser maradt ki, rengeteg olyan támadást nem tudtatok góllal befejezni, amit korábban más mérkőzéseken simán.
Hát igen, erre szokták mondani, ugye, hogy a védekezés nyeri a trófeákat, meg a védekezéssel lehet nagyot alakítani. És ez azt gondolom meg volt mindkét csapat részéről, nagyon jól védekezett, igazságos lehetett a 9-9 a végén. Nagyon kevés gól a mai vízilabdában, és az is igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket. Én pedig kifejezetten Én hangsúlyoztam az elmúlt években, hogy mennyire fontos a támadás is, meg a lövőerő. Ebben valamiért visszaesett a csapat a meccs elején, a második félidő sokkal jobb volt. Ott már 6 gólt lőttünk, ami ez egy jó szám. Isten igazándiból pedig, ha belőjük azt a 2-3 zicserünket még a második fél időben is, akkor meg már azt mondom, hogy még rendben is lettünk volna, a támadás is jól lett volna, de nem így lett. Úgyhogy más dolgokról beszélünk most, mint hogy a Bajnokok Ligája címvédésről beszélnénk.
Igen, de azért egy kicsit úgy mélyről jöttetek, fölálltatok, ott volt a lehetőség, te is mondtad, ott az utolsó támadás, az megvan?
Persze, hát nagy nehezen néztem vissza egyébként.
Visszanézted?
Visszanéztem, de nem aznap, másnap általában egyből vissza szoktam nézni, és olyan rossz érzés is okozott bennem, mert tényleg ki volt játszva, megterveztük, kitaláltuk, ott volt, kihagytuk. Mindig ennyi múlik a sport, úgyhogy ez nehéz. Azután, hogy egyébként azt is el lehet mondani, hogy a harmadik negyedbe kaptunk egy kisebb bírói támogatást, amikor visszajöttünk a meccsbe, a negyedik negyed végén pedig semmilyen támogatást nem kaptunk, nem, hogy nem kaptunk, igazán, de a Barcelona kapott meg minden labda nélküli kiállításokat teljesen értelmetlen helyzetből. Ők csak így tudtak már támadni, mert már fölúszni se tudtak, azt a két fort belőtték, és így lettek meccsben. Úgyhogy ezek inkább a fájó pontok, de ez van. Én bízom benne, hogy valahogy ebből erőt tudunk majd kovácsolni magunknak a jövő évben, és erősebben térünk vissza. Ez egy nagyon panel szövegnek tűnik, mert ezt szokták mondani, de valahol tényleg kellenek ezek a fajta kudarcok a játékosoknak, hogy újra fel tudjanak állni, és olyan motivációt tudjanak gyűjteni mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, hogy újra verhetetlenek legyenek.
Ugye a büntető párbaj az mindig lutri, de hát mindenki úgy gondolkodik Magyarországon, hát ha büntetők, akkor ott van Fogel Soma, és akkor nincs probléma. Hát most ez sajnos nem jött be.
Igen, de ennek is van egy evolúciója a Somának, meg a Soma 5 méteres párbajainak, ugye amikor jó pár év ezelőtt még a Zsolt volt az edző, elvesztettünk egy szuperkupát, meg azt hiszem egy magyar kupát a Szolnok ellen 5 méteresekkel, akkor utána rengeteget gyakoroltuk az 5 métereseket a Somába, kialakult egy ilyen Somából kialakult egy ilyen hős, aki az 5 méteres ölő, és minden 5 méterest kivéd. De hát ahogy az évek alatt kialakult ez a dominancia, nyilván az ellenfelek is elkezdtek dühösek lenni, és elkezdték gyakorolni az 5 métereseket, elkezdték videózni a Somát, és az lett a következtetés szerintem, hogy meg lett mondva a játékosoknak, hogy mit lőjenek, magára vállalta az edző, hogy azt lője, hogy csak oda lője, csak magasan, csak ezt, mert a Soma ezt és ezt a mozdulatot fogja csinálni. És a számok terén is azt lehet látni, bár erről nyilván kevesebbet beszélünk, de például az olimpián már 24-ben ugye a bronzmeccset 5 méteresekkel vesztettük el, tehát valahol a Nimbus ott már a 5 métereseket mindig megnyerő magyar csapat, meg Ferencváros egy picit összeesni látszott. Utána elvesztettük mi is éppen a Barcelona ellen tavaly a 100%-os mérlegünket 5 méteresekkel, pont a Barcelonától pont 9-9 után kaptunk ki 5 méteresekkel, valamint idén a Brescia ellen például decemberben, amikor tényleg nagyon rosszul játszottunk, utolsó meccs volt a karácsony előtti időszakban, ott is visszajöttünk a meccsbe, 5 méteresek lettek, és az ötösöket ott is elvesztettük, úgyhogy rengeteget gyakoroltuk az utóbbi időben, beszéltünk is róla, célkitűzés is volt, hogy újra térjünk vissza a ötösöket mindig megnyerő csapatok közé, de hát itt is csak egy csapat nyerhet, és az ellenfél is ugyanannyit edz, ugyanannyit gyakorol, ugyanolyan jó lövőik vannak, és ugyanolyan jó kapusuk van, úgyhogy tényleg nüanszok döntenek ilyenkor már.
Persze attól még ő nem védett büntetőt, azért a mezőnyjátékosok bedobhatták volna, de hát nagyon rosszul indult ez az egész.
Igen, hát ez mindig egy ilyen kérdés, hogy az edző felelőssége is, hogy ő választja ki az ötös lövőket. Itt volt egy nagyon gyors közvéleménykutatás, hogy kivállalja, volt 6-7 játékos, és abból én hoztam meg a döntés, hogy ki az az öt, aki lövi. Ennek is volt egy lélektana, ugye a Blacky volt, aki a végén a időkéréses fort kihagyta, de pont a Európa-bajnokságon volt egy szituáció, amikor a spanyolok ellen hibázott, nagyon mélyre került, és ott is ötösök lettek, és ott pedig ő lőtte a győztes ötös gólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy abból pedig lélektani pluszban ő majd úgy jöhet ki a ellenfél kapusával szemben, hogy megint nyerni tudunk. Hát ez ilyen, ez ebben például vállalom, a felelő mindenben vállalom, de ebben meg azt mondom, hogy ez az én döntésem volt, dönthettem volna máshogy, hogy kilövi, ha belövid, akkor sem biztos, hogy kihagy egyet a spanyol csapat, és valameddig elmegy 20 lövésig, és ott hibázik valaki.
De a spanyol kapus, te is úgy látod, hogy jól védett a mérkőzésen is, nem csak a büntetőknél.
Ez az egész meccsen fantasztikusan védett, talán az élete egyik legjobb mérkőzése volt. Úgyhogy hát ez a nehéz része, mert meg is volt beszélve, hogy miket lőjünk, meg volt mutatva a videón, az elején nem így működött, nagyon elkapta a fonalat, a másodiknél, másik
de föld... oda kellett lőni, ahol lőtték? Már hát, most a büntetőkre gondoltam.
Ezt általában egyébként pont a Gárdonyi Bandi állítja össze, úgyhogy majd őt kell számon kérni, de viccelek, nem, mert ő mutatja meg, hogy miket véd a kapus, de nyilván a kapusok is változtatnak stílust meccsek alatt. Az egyik lövésnél, amit a Mándis hagyott ki, elmozdult az egyik irányba, üres volt a kapu, kapufagolvonalt lőtt, úgyhogy ha az bemegy, lehet, hogy már könnyebben lő a bleki, teljesen más minden, ez így alakult.
Most javaslom, hogy hallgassuk meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál a mérkőzés után, nem tudom, mennyire emlékszel rá.
Nem kezdtünk jól, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból, de visszajöttünk, és azt gondolom, hogy a második fél időben, különösen a negyedik negyedben már mi irányítottuk a mérkőzést, meg volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset. Néha nüanszokon múlik, hogy valaki győztes legyen, és győztes karakterré váljon, most ez nem nekünk jött össze. Van ilyen, a sport ilyen, azért nyilván itt a végén pont az jutott eszembe, hogy két évvel ezelőtt, amikor a Novival játszottuk az elődöntőt, ugyanígy ennyi múlott, hogy mi jussunk a döntőbe, vagy a Novi, és mi legyünk a bajnokok ligagyőztesek, és az egész életünk, vagy a sportkérünk egy kicsit máshogy alakuljon, néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok fejében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
Viszonylag kevés gólos meccs volt ez így a mai vízilabdához képest, és ugye meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt idő egymásból felkészülni jócskán. A Barcelonéta, amit nyújtott teljesítményt azon, ez mennyire érződött, vagy mondjuk Aguirrenek ennyire jó napja volt?
Jó napja volt Aguirrenek, megbeszéltük, hogy mit csináljunk, és azt nem kevésbé csináltuk, különösen a meccs elején. Nagyon fordulatos meccs lett azért, mert a második fél időt mondom már mi irányítottuk, de tényleg, ha jobban kezdjük a meccset, akkor más lett volna, ha belőjük a forcsok, ha. Ez azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan meccs volt, amely mindkét csapat megérdemelte volna, hogy bejusson a döntőbe, és ez így nekik jött össze, összességében megérdemelték az egész szezonjuk miatt. Ezt mindenképp el kell mondani. A mi szezonunk nem volt rossz, de mindig elmondjuk, hogy az határozza meg a szezonunkat, hogy a Bajnokok Ligájában hogy végzünk.
Viszonylag higgadtan nyilatkoztál most is. Így gondolod, amiket itt hallottál?
Hát igen, de azt gondolom, hogy az előttünk vagy mögöttünk hagyott 25 perc az, amit itt beszéltünk, nagyjából ugyanezeket mondtam erről a meccsről mindenképpen. Úgyhogy azért kellett, vagy azért nyilatkoztam higgadtan, mert higgadtnak kell lenni amiatt is, amit említettem, hogy egyszer egy sorozat megszakad. Ezt tényleg nem lehet örökké hajszolni, mert az egy olyan idegi terheltséget és olyan idegi fáradtságot okoz már mindenkinél, hogy újra és újra nyerni akar, mindig nyerni akar, és sosem veszít, hogy valahogy felörli az embereket. Úgyhogy biztos van benne egyfajta megkönnyebbülés is. Újra indulhatunk az elejéről, magyar kupát kell nyerni nyáron, és nem kell azzal foglalkozni, hú, jönnek az ellenfelek, és akkor a negyedik Bajnokok Ligájánkat nyernénk meg, ha megnyertük volna most a harmadikat. Szóval ezek nagyon nehéz sorozatok, amiket tiszta fejjel kell értékelni. Én a meccs után is azt mondtam a játékosoknak, hogy köszönöm, amit idáig kaptam tőlük. Mindenkit megöleltem, és megkértem, hogy egymásért álljunk föl a bronz meccsre, és szedjük össze magunkat, ami láthatóan nagyon nehéz volt a mérkőzés elején, mert bármennyit beszéltünk róla, a vízben lenni, és megtalálni ott, abban a pillanatban azt a belső tüzet, az nagyon nehéz, úgyhogy ott például a bronz meccsen mindent el kellett követni. De mondom, összességében az a fájdalom, meg az a fajta üresség, ami bennem volt ott, amellett azért volt bennem annyi, azt gondolom, higgadság, hogy tisztállásom azt, hogy amit ideig elértünk, az egészen egyedülálló volt, és nyilván nem sokan fogják tudni ezt megismételni.
Muszáj megkérdeznem tőled, mert ugye sokan mondták, hogy lehet, hogy azért nem sikerült a döntőbe jutás, mert egy kicsit bizonytalan most a Ferencvárosnál a szakosztályok élete, akár a férfi vízilabdájé, és a játékosok mentálisan nem voltak készek arra, hogy most itt csak a játékra koncentráljanak. Te láttál valamilyet, vagy volt valamilyen?
Nem tudok erről beszélni azért, mert bár ugyan amikor híreket hallottunk, akkor leültünk beszélni a játékosok, és megbeszéltük, hogy egy dolgot tudunk csinálni. Bajnokok ligáját nyerünk, vagy érmet szerzünk minimum, és akkor megerősítjük a saját pozíciónkat. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de összességében azt a fajta nyugalmat azért megkaptuk a végén a sportvezető, hogy a Ferencváros vezetőit, hogy elmondták, hogy jövő évben is meg lesz ez a csapat, ugyanez a keret meg lesz, úgyhogy amiket vállaltak, azt teljesíteni fogják. Hát, de én szerintem ezzel nekünk nem is szabad foglalkoznunk, a dolgunkat kell tenni, aztán az élet majd alakítja, hogy mi lesz, de én azt látom, hogy egyelőre az élet többi területén is Magyarországon belül kérdések vannak. Biztos, hogy vagy bízik benne mindenki, hogy jó irányba fog menni a dolog, és azért szurkolunk, hogy mindenki a legjobbját tudja kihozni, nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, aztán meglátjuk, mi lesz.
Kedves hallgatók, hamarosan következik itt a Hazafutásban a hírek, utána pedig folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Nyéki Balázzsal.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajakkéges! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma a spanyolok és a belgák is bemutatkoznak a labdarúgó VB-n. Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, jelentette ki Magyar Péter. A hét közepétől egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte az újonc Curaçaót az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is. Végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben, magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöld foki köztársasággal, még 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A madridiak honlapjának mai beszámolója szerint a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. Gál Fidalma kikapott a berlini füves pályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. A világranglista 114. helyen álló magyar játékost a nála 20 helyjel hátrébb rangsorolt holland Susan Lamens győzte le két játszmában.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány a kárpátaljai menekültek helyére 500 migránst akar behozni a Vitnyécsej major táborba. A kormányfő hozzátette, Gulyás Gergely azt mondta, hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány. De a Fidesz frakció vezetője nem emlékezett arra, hogy 2024. szeptemberében még arról beszélt volna, nyári diáktábor épül Csermajorban. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénymódosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézmény rendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTV-as modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tarz Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csak nem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. A tárcavezető hangsúlyozta, a kifizetések ügyében több szálon is folyik a vizsgálat. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetencia mérés. Valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán a 190-es kilométernél levő Szajk-Mohács csomópontban munkavégzés, aszfaltozás miatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágat. A forgalmat leterelik a 194-es Bój-Nagynyárá csomópontig, ahol megfordulva lehet Budapest felé közlekedni.
Időjárás.
Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé élénk marad. Holnap az átmenetileg megvastagodott felhőzet mellett már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, és a hétvégén pedig beköszönt a kánikula a 35 fok körüli csúcs hőmérséklettel.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzője. Ugye az elmúlt hétvégén bronzérmet szerzett a csapat a Bajnokok Ligájában, és beszéltünk már itt az elődöntő mérkőzésről a Barcelonéta ellen, és már szóba hoztuk azt is, hogy nem volt könnyű a csapatnak azért fölállni ebből a vereségből, hogy aztán a görögök ellen megszerezze ezt a bronzérmet, de hát akkor azért csak sikerült ilyenkor. Mi a fontosabb, felkészíteni mondjuk a görögök elleni taktikára a csapatot, vagy inkább a fejekbe rendet tenni, Balázs?
Azt gondolom, hogy a fejekbe rendet tenni fontosabb. Nyilván kell az ellenfélről beszélni, de relatíve keveset beszéltünk az Olympiakosról, legalábbis ahhoz képest, amennyit szoktunk az ellenfelekről beszélni. Az egyértelmű volt, hogy valahogy meg kell találni a tüzet, amit mondtam, és ez nagyon nehéz volt, de mondom, a fogadkozások megvoltak, csak hát mindkét oldal fogadkozik, ez így szokott működni. Úgyhogy az Olimpiákhoz is nyilván bronzérmet akart szerezni, bízott benne, hogy mi vagyunk a csalódottakbak, ez így is volt, és a mérkőzés ele is így nézett ki. Én azt gondolom, hogy mióta edző vagyok, ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésem, amióta felnőtt edző vagyok mindenképp, de talán az egész utánpótlás karrieremet is figyelembe véve, amikor utánpótlás játékosokkal foglalkoztam, utánpótlás csapatokkal, azt is figyelembe véve, ez volt a legnehezebb mérkőzésem edzőként, mert olyan értelemben mindent be kellett vetni, hogy az első percben sort cseréltem 0-2-nél, visszajöttünk a meccsben, megfordítottuk, teljesen elvesztettük a kontrollt a második negyed közepén, időt kellett kérni, ott keményebbnek kellett lenni a játékosokkal, utána bele kellett venni azt is, hogy a bíróval kommunikálni kellett, hogy egy picit azt lássák, hogy mennyire fontos nekem is ez a meccs, és fontos is volt, és tényleg minden gólnak úgy örültünk, mintha a Bajnokok Ligája döntőben lennénk, úgyhogy...
Hol az olimpiákoszon is ezt láttad?
Nyilván az elején így mentek oda, de én azt láttam, hogy a harmadik negyed közepétől egyértelműen azt lehetett látni, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, itt már nem a taktikáról szólnak a dolgok, egyértelműen a szívről és arról, hogy ki tudja maga mögött hagyni a múltat. Ahogy elindult a meccs, és ahogy abban az idegállapotba kerültek a játékosok ott a harmadik negyedben, olyan felfokozott idegállapotba és olyan... adrenalin szint eljátszottak már, hogy tényleg ott azt lehetett látni, hogy jobban akarjuk a győzelmet, és jobb döntéseket is hoztunk, meg nagyobb energiákat tettünk a sikerért, valamint azt is lehetett látni, hogy a Pireus valamennyire elfáradt a végére.
Itt ment azért a góllövés az első fél időben 5-öt, illetve 4-et lőttetek, igaz, kaptatok is 4-et, illetve 5-öt, tehát ugye döntetlen volt itt is, tehát azért szoros, nagyon szoros meccs volt ez is.
Hát szoros, de mint mondtam, például az első fél időben nagyrészt mi jöttünk az eredmény után, 6-4 volt, amikor vezettünk, utána megfordították 8-6 oda 9-7 vép, hogy visszajöttünk az első fél idő végére. Kapust cseréltünk a harmadik negyedbe, ezt is mondhattam volna előbb, hogy ezt is bevetettük, hogy egy picit feszesebb legyen a védekezés. Kaptunk 2 gólt, 9-11, és onnan megint vissza kellett jönni. Ott hozzátett annyit a Papajó, a Szakonyi kapusunk, hogy védett 2-t, tüzet hozott ő is a védekezésbe a üvöltözéseivel, egész arckifejezésével, és egy picit úgy feltüzelte az egész csapatot, és amikor visszatettük a Somát a negyedik negyedbe, akkor pedig a Soma tett hozzá annyit, hogy kialakult ez a 3 gólos különbség, és a végére tényleg azt mondhatom, hogy magabiztosan nyertük meg a meccset, de mondom még egyszer, hogy őt lezárult a meccs, meg az utolsó gólokat lőttünk, ott már azt láttam a játékosok, hogy élvezik is, meg nagyon akarják ezt a sikert, és tényleg úgy fogtuk föl, hogy ez nagyon fontos nekünk.
Ha már a kapusokat említetted, ezt akartam is az előbb kérdezni, hogy a Barcelona ellen, amikor voltak a büntetők, akkor nem gondoltál arra, hogy húzol egy váratlant és belecserélsz, mert például a hölgyeknél ez ugye bejött?
Nyilván egy pillanatra megfordult a fejembe, de általában azért Sománál pedig azt kell tudni, hogy volt már olyan helyzetben, hogy mínuszban volt a csapat az 5 métereseknél, mert hogy a Soma nem védett, addig valaki kiadta nálunk, és nála mindig benne van, hogy akár a negyediket vagy ötödiket megfogja. Persze egy pillanatra megfordult a fejembe, talán cserélhettünk is volna, de összességében 2-t hagytunk ki, úgyhogy nagyjából már szinte mindegy volt a negyedik lövésnél.
És akkor ugye jött ez az utolsó negyed itt a görögök ellen, itt már arattatok, taroltatok.
Erőből, mindent erőből csináltunk, és akaratból. Szép vízilabdát talán ott nem játszottunk, de ott tényleg annyira akartuk a bronzérmet, hogy akik már kipontozottak a kispadon, azok is annyira belelovalták magukat, hogy tényleg aki jött ki, csere volt, folyamatosan cseréltünk, hogy mindenki tüzelt a társát, és ez nagyon jó volt látni. Egyébként, amit szerettem volna mondani az elődöntővel kapcsolatban, meg a bronzmeccsel kapcsolatban, hogy általában egy csapatnak azt mutatja meg az erejét, hogy a kudarcokat hogy kezeli, és emiatt nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kezelhették volna úgy is, hogy akár hibásokat keresnek egymásban, egymásnak esnek valami miatt, sokszor előfordult, és akár vízilabdán belül is az elmúlt időszakban, és ez abszolút nem volt látható a csapatomon, sőt, a másnap már azt láttam az edzésen is, hogy jó kedvük volt, nyilván zavarta őket az elődöntő, de egymást próbálták kihúzni a problémából, és azt nagyon jó volt látni, és ezért tudtunk mi nyerni.
Nyilván ilyenkor azért szoros a menetrend, a napi rend, hogy készültök, mint készültök. Kellett esetleg valakivel külön is beszélni a csapatból? Van, aki érzékenyebben érintett a dolog?
mindenkivel egyesével beszélgettem, amellett, hogy a csapattal beszéltünk, ahogy mentünk az uszodába, a külföldiekkel kezdtem, oda mentem a medencében hozzájuk, medencetérben, és egyesével elkezdtem beszélni, hogy hogy vannak, volt, akin láttam, hogy nagyon ki volt, utána mentem a magyar játékosokhoz, a fiatalokat hagytam a végére, de a fiatalokkal például azért kellett beszélni, mert láthatóan őket megtompította az elődöntőben, az elődöntő milliője, hisz ahogy beszéltünk arról, hogy rutinos játékosok mentek, fiatalok épültek be, a fiatalokat én szerintem nagyon megzavart ez az elődöntő, meg a Final Four-nak az egész lehetősége. És ez azon látszik igazándiból, hogy beszéltem is velük erről, elmondtam, hogy mit gondolok, elmondtam, hogy lehet, hogy a bronz meccs lesz a következő, amivel már el tudnak indulni fölfelé a karrierjükben, hogyha jövőre eljutunk ide, akkor vehetjük úgy, hogy befizették a kasszába azt, amit be kellett, hogy jó teljesítmény nyújtsanak a következő szezonban a Final Four-on belül, mert ez egy teljesen más millió, ezt lehet látni a kézilabdában is, férfi-női kézilabdában is lehetett látni, néztem, érdekes volt, és mindig az a csapat nyeri meg, ahol van egy-egy egészen extra teljesítmény, és jobban meg tudja élni azt a pillanatot.
Meg hát azért egymás után vannak ezek a mérkőzések, most csak a legutóbbi a férfi kézilabda 4-es döntő, ugye, ami Kölnben volt, ott az első napon valami szenzációs meccset játszotta a Füchse Berlin és a Magdeburg, és parádés teljesítménye elt a Berlin, és a Barcelona ellen már ez nem sikeredett, mert ez két nap egymás után ugyanolyan jól játszani, gondolom ez vízilabdában is így nagyon nehéz.
Hát nagyon nehéz, és mindenki az elődöntőre hegyezi ki magát, mert a döntő az mindig egy más műfaj, ott már az a lélekről szól, és az dönt, hogy ki az, aki jobban meg tudja ragadni a pillanatot, és valahogy át tudja élni azt a pillanatot, ami ott van a döntőn belül. Az elődöntők a legfontosabbak, igen, a Füchse Berlin nagyon, a meccset nem láttam, mert ugye kint voltunk Máltán, de azt láttam, hogy azért 40-35-re nyertek, ha jól tudom, az biztos, hogy egy egészen parádés meccs lehetett, de a döntő is sok gólos meccs volt, úgyhogy viszont a Barcelona sem nyer mindig, ha jól láttam, 22-24-26-ban nyerte meg, kimarad egy-egy év, én bízom benne, hogy nálunk most kimarad egy év, akkor jövőre újra mi tudunk a Bajnokok Ligája tetején lenni majd.
Egyébként hogy láttad a csapaton, amikor véget ért a mérkőzés, akkor tudtak igazán örülni?
Ott a helyszínen nagyon, nagyon boldogok voltak, tényleg megköszöntünk a szurkolóinknak, egyből oda mentünk, őszinte mosolyokat láttam, és őszinte örömöt, és ezt érzem magamon is, viszont ahogy eljött a másnap, úgy azt mondhatom, hogy jól kezeltük a bronzmeccset, jól is éltük meg, de a hiányérzet az ott van bennünk, és nagyon nagy sportolókról van szó, és tudják azt is, hogy ezek a sorozatok megszakadnak, de nyilván egy álom valahol összetört, mert szerettünk volna bekerülni abba a szűk elitbe, ahova a Rekko és a Mladó Zágráb tartozik, hogy három bajnokok ligáját tudnak egymás után nyerni.
Hát most újraindul majd a sorozat.
Most újraindul, csak ilyenkor olyan messze van, nem a három év, arról nem is beszélnék, az az egy év is, amikor újra ott leszünk a Final Four-ban remélhetőleg, és meg tudjuk majd talán nyerni. Nagyon nehéz lesz, de mondom még egyszer, azért fogunk minden nap lejönni, hogy ezt az álmot beteljesítsük, hogy egyszer elérjünk valami egészen különlegeset. Azért az elmúlt években lehetett látni, hogy a Ferencváros mennyire domináns lett a vízilabdában, belecsatlakozott abba a szűk elitbe, hogy most már háromszoros BL győztesek vagyunk, és szeretnénk közeledni a Rekkóhoz. A Rekkónak nem lett ugye a Bajnokok Ligája címe, 11 van, ahogy lehet, majd szeretnénk őket nem befogni, mert az nagyon messzinek tűnik, de tényleg közeledni a trófeák gyűjtésében hozzájuk.
Tudom, hogy ha nem játszik a sportban, ha választottál volna, melyik csapatot választottad volna az elődöntőre?
Hát, persze, lehetünk őszinték, az Olimpiákost jobban akarta mindenki, de ott, amikor itthon elrontottuk a Rekko meccset, akkor azért látszódott, hogy ez nehéz lesz, bár teljesen őszintén mondom, még a sérülésekkel és a fiatal csapat összetétellel is azt gondolom, amikor mentünk Rekkóba, őszintén hittem benne, hogy nyerhetünk öttel. Talán a játékosok néztek úgy, hogy megbolondultam, de hát 10-4-re vezettünk a fél időben. 10-4-re vezettünk, és az volt az a pillanat, amikor viszont iszonyatos támogatást kapott a Rekkó, nem tudtunk fölmenni, támadni. Visszahozták őket relatíve meccsbe, mert ott ugye vezettünk még 2-3 góllal a végén folyamatosan, de hát a sanszot nem adták meg, hogy ott 4 legyen közt. Ha 4-en nyertünk volna, akkor is azt hiszem mi lettünk volna a csoport elsők, mert jobb volt a gólarányunk. Azért messze voltunk tőle, mert utolsó pillanatban lett 2, de de megpróbáltuk, és valójában tényleg inkább az olimpiákosszal játszottunk volna, de sose szeretek választani, mert ha pedig azt mondtam volna, hogy az olimpiákosszal akarunk játszani, és az olimpiákosz valami nagyon jó napot kifog, akkor az meg vérkelemetlen lett volna, hogy én itt válogatok, hogy kivel akarok játszani. Ennek mindig a sors dönti el, de azért látszódott az, hogy a Barcelona nagyon nagy szezont fut, és a csoportkörben egészen elképesztő játékkal vert meg mindenkit.
Megnéztétek a döntőt?
Persze, hát ugye ott is kellett maradni az eredményhirdetésre. Megnéztük, nagyon jó döntő volt, de nagyon kemény is volt, úgyhogy itt talán el lehet mondani, nyilván ott nem beszéltünk róla, azért a kifejezetten a döntő alatt, meg talán az egész Final Four alatt azért a játékvezetés az nem érte el azt a szintet, mint a sportolók szintje. Egy-egy francia játékvezetőt oda tettek a döntőre, aki láthatóan az előző években sem tudta igazándiból kontrollálni sem a játékosokat, sem a mérkőzéseket. Nyilván a franciáknak büszkeség, láttam, hogy posztoltak róla, de szerintem kritikán aluli teljesítmény nyújtott, és azért, ezt azért mondhatom el, mert nem a mérkőzésünk volt. Úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy Magyarországon jó bírók vannak, több jó bíró is van, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk itthon, mert a legfontosabb meccseket tényleg kimagasló játékvezetők vezetik, és nagy részt jól vezetik, persze, hát azt ne várja senki, hogy soha nem fog egy edző reklamálni, kritikát megfogalmazni, mert mindenki nyerni akar, valahol a meccshelyübe le is vezeti a feszültséget, és amellett pedig mindig éri valami igazságtalanság csapatokat, edzőket, játékosokat, úgyhogy nehéz ennek a megítélése, de a bírókat meg abban védem meg, hogy nagyon nehéz a mai vízilabdát lekövetni, és egy-egy szituációt teljesen helyesen megítélni. Néha én is fogom a fejemet, hogy hú, most mit ítéltem volna, ha én vezetném ezt a meccset, de mondom, összességében Magyarországon jó teljesítmény nyújtottak a játékvezetők, szerencsére a bajnoki döntő alatt is természetesen voltak hibák, de nem volt semmilyen olyan probléma, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ott hiányérzet van akár az edzőkben.
Persze, hát azért a magyar játékvezetőknek nem könnyű, mert ugye a magyar csapat, a válogatott is, a klubcsapatunk is, ugye a Ferencváros is ott van a Final Four-ban, illetve a négyes döntőben, meg ott van mindig az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, tehát nehezen kapnak meccset ott a végső szakaszban. Ugye a futballban nem volt ilyen gond, Puhl Sándor, Kassai Viktor nyugodtan vezethetett döntőt, mert közelében sem voltunk sajnos.
Igen, hát nyilván nehéz, de például a Kunyuri és a Kovács Tamás azért a legfontosabb bajnokok ligája meccseket vezetik, és mindig jó elbírálást kapnak a mérkőzés után. Szoktam is beszélni a többi csapat edzőjével, és mindig dicsérik őket, hogy mennyire jól vezettek. Most ide tartozik már ebbe a körbe az Ercse Norbi is, aki folyamatosan fontos meccsre megy. Tehát három olyan játékvezetőnk például van, aki végig ott van a nemzetközi elitben, és ez jó hír.
Két rövid kérdésre van még időm. Az egyik az, hogy figyelted-e a lányok teljesítményét, volt rá lehetőséged, miközben ti is játszottatok?
Hát az első meccset, ugye az elődöntött, azt együtt néztük a csapattal a meeting szobában, ahol videóztunk, éppen befejeztük a videót, akkor a első nér közepén voltunk, és csatlakoztunk a meccsnézéshez. Jó hangulatba telt, szurkoltunk nekik, örültem a sikerüknek. A második meccset pedig már személyesen tekintettük meg, ugye az volt a szabad nap, délelőtt edzettünk egyet, kimentünk, megnéztük, és egészen fantasztikus hangulat volt, és azt mondhatom, hogy számomra ez a mérkőzés volt az a női vízilabdában, amilyen egészen kimagasló, sose láttam még ilyen jó női vízilabda mérkőzést. Nagyon jó lövések voltak benne, jó döntések, jó iram volt, és nyilván sajnáltam a fradi játékosokat, a lányokat a végén. Gratulálok egyébként nekik, mert ez fantasztikus teljesítmény volt, és sajnáltam az edzőt is, Matajsz Márkot, a barátomat, mert tudom, hogy ennek azért nehéz lehet a megélése. Nagyon közel álltak, kettővel vezettek, és a vége az meg megint az 5 méteresbe torkollott, ami sajnos így alakult, de ez egy nagy eredmény számukra is, és nagy eredmény a klub számára is, úgyhogy mindenki büszke rájuk is.
Tudom, hogy szerdán lesz sajtótájékoztatótok, és majd ott mondjátok el, hogy hogyan tovább, de hogy látod, hogyan tovább?
Pozitív vagyok a jövőt illetően, egyrészt mert jó csapatunk lesz, ugye nyilván a változásokat majd a sajtótájékoztatón jelentjük be, de abból a szempontból is pozitív vagyok, hogy ez nem egy ilyen kötelező optimizmus, de az, hogy megszakadt a sorozatunk, a játékosok, biztos vagyok benne, hogy akár ha százalékosítani kell, 5-10 százalékkal még éhesebben jönnek le a következő szezonba, azokat az energiákat kell elővenni, amikor vezetőedző lettem, és egy pár sikertelen év után, a bajnokok ligájában sikertelen év után indultunk neki a szezonnak, én maximálisan biztos voltam benne, hogy eljutunk a végére, és hittem a játékosokban, hogy megnyerjük a bajnokok ligát, láttam is rajtuk, és azt érzem, hogy ezt a tüzet vissza tudjuk hozni jövőre újra.
De azért a csapat magja marad?
Marad a csapat magja, ugye, ha egy-egy változás lesz, majd ezt már tényleg kérném, hogy ezt szerdán jelentsük be, azért legyen értelme eljönni a sajtótájékoztatóra a médiának.
Köszönjük szépen, Nyéki Balázsnak, hogy befáradtál hozzánk, még ilyen kevésbé szokott hanggal is a stúdióba, jobbulást kívánunk neked
köszönjük
is.
Köszönjük szépen, köszönöm.
És hát gondolom most azért lesz egy kis szünet, majd itt mindenki átértékeli a dolgokat, és majd lehet, hogy jobban tudtok örülni ennek a bronzéremnek. Kedves hallgatók, Nyéki Balázs volt a vendégünk, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának edzője. A hétvégén ugye bronzérmet nyertek a Bajnokok Ligájában, mi pedig hamarosan folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Én mennék veled, de nem akarok, csak nézek után az ablakon, ahogy egy kis nem hiszi el, hogy most már menni kell. A mesének vége is álmodom, hogy virág nyílik a domboldalon. A felhők föl ragyoganak, ha itt lennél velem. Én letörölném a könnyeit, és elmondanám, hogy szép lehet. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el, többé már sosem, kedvesem. A mesének vége is álmodom, hogy reggel újra fel kell a nap, igazat mond és megsimogat, ha itt lennél velem. Én mennék vele, de nem akarod, csak nézek utánad az ablakon, ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el, többé már sosem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én azt kérném megint, hogy hazudnék nekem, kedvesem.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Things we'll never see again. sits before us shattered into ash.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a Nemzeti Sportkör vendégeit. Köszöntöm itt a stúdióban Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztőjét és Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Uraim, hát amire vártunk sokáig, elkezdődött ugye a labdarúgó világbajnokság. Sokan kicsit úgy fogadták ezt, hogy rengeteg mérkőzés lesz, nem lesznek majd olyan izgalmasak az első meccsek. Ti hogy látjátok, igazolódott ez?
Hát annyiban igazolódott, hogy vannak izgalmas mérkőzések, és vannak kevésbé izgalmas mérkőzések, sőt, vannak sima mérkőzések, lásd a németek... addig nyomták a gázt, amíg tudták.
De az amerikaiak, svédek is.
De az amerikaiak, svédek, tehát voltak olyan meccsek, mondjuk pont a svéd, az szerintem váratlan volt, ez a különbség, főképpen annak tudatában, hogyha emlékeztek rá magán a VB-s rejtező sorozatban, a svédek azok gyakorlatilag, mintha nem léteztek mondani, de a nemzetek ligáján gyakorlatilag a legsimában estek.
Miközben Tunézia nagyon magabiztos volt.
Tunézia meg a beretlenül így van.
Nem ugyanabban se lejtezik.
Nem ugyanabban, de akkor is. Minden esetre ez egy kicsit meglepett. Ugye Egyesült Államok ugye házigazdaként, vagy egyik főházigazda, azt hiszem talán ez egy ilyen érdekes kifejezés, talán igaz, mert ugye a háromnegyed a meccseknek, meg a gazdasági erő minden az mellettük áll. Ugye azt a Paraguayt verte szintén üzembiztosan, amelyik a selejtező sorozatban, ha már említjük a selejtező sorozatot, Brazíliát is verte egyszer, Argentinát, a címvédőt is verte egyszer, szóval vannak ilyen érdekes meccsek. Ugye pont Pistával beszéltük ma, hogy mondjuk Svájc is simán nyerhetett volna Katar ellen, hogyha azt a német, hogy mondjam, hozzáállást tanúsítja, nem itt tett, és aztán a
ráfaragott,
köszönöm. Mi igazából még most, amikor beszélgetünk, a legnagyobb esélyesek nincsen, még nem játszottak, mert mind a keretek értéke, mind a FIFA ranglista és minden egyéb, hogy mondjam, jóslat és szakmai elemzés alapján ugye az argentin, francia, spanyol trió. Nem kell sokat várni, és mondjuk a legkevésbé, a spanyolokra a legkevesebbet, de a lényeg az, hogy ők mi nem léptek pályára, azt vegyük bele, és még azt is átadom a szót, hogy Argentina úgy lett világbajnok 4 évvel ezelőtt, hogy az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától. Tehát magyarul ez persze jelent dolgokat, de igazából
azt... Spanyolország meg Svájctól, nem amikor világbajnok
lett. Így van, tehát magyarul nem lehetetlenség.
Nem beszélve a 82-es olaszokról, ahol bearcotott. Paolo Rossit haza akarták zavarni a csoportmeccsek után, aztán később gólkirály lett, a rajlabdás, és megnyerte nekik ugyanazt a
vérzet. Igazából a lényeg az, hogy rengeteg meccs van, én nem is tudom követni tényleg, ráadásul de meg szoktam nézni az összefoglalókat, hogyha úgy alakul, pont most néztünk az MTV értekezleten egy olyan kimutatást, egész sokan nézik ezeket az összefoglalókat, és gondolom azért, mert ilyen nem nézik. De mondjuk egy skócia Haitit megnéztek, 45 ezeren megnéztek, ha jól emlékszem, hajnali 3-kor egy skócia Haitit. Most képzeljétek el, tehát eszement, hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon nagy...
Jó, hát azért skócia.
Jó, skócia, nem beszélve Haitiről, így van. De a lényeg az, hogy nyilván azt nem mondom, hogy VB láz van, mert az akkor lenne, ha kin lennénk, De abszolút érdekli az embereket, nagyon érdekes csapatok vannak, de nem sokáig, tehát most nézzük, mert már utána nem lesznek érdekes csapatok, hanem azok lesznek, akiknek ott a helyük.
A VB hosszáról a legtalálóban Malanyai Péter kollégám fogalmazott egy mai Nemzeti Sport jegyzetben, azt mondta, hogy a statisztikáknak, ha hinni lehet, akkor ő csak remélni tudja, hogy megéri a VB végét.
Nem azt mondta, hogy
a magyar várható életkor tekintve csak reménykedik abba, hogy a VB-t végét megéri. Valóban nagyon sokáig tart, hát még több, mint egy hónapig, ugye azt hiszem pénteken lesz 19-e, és 19-e lesz a döntő is majd júliusban, tehát még iszonyú messze van a vége. Egy biztos valóban az, hogy most az első fordulóban ki hogyan szerepel, az persze annyiból nem mindegy, hogy egyrészt megnehezítheti a saját dolgát, másrészt adott esetben ki meccset kell játszani a továbbjutásért, vagy az első helyért, mert az sem mindegy, hányadik helyen mész tovább, mert azért majd amikor kialakul a 32-es tábla, akkor ott azért lehetnek meglepetések, tehát aki most elrontja az elejét, az beleszaladhat ott esetleg egy olyan meccsbe, hogy már búcsúzik is a VB-től.
De ez fordítva is igaz, ha most nagyon jó állapotban van, mondjuk, hogy játékot
nem lehet. Az minden létező fórumon minden hozzáért, kicsit is hozzáért ember elmondja, hogy nem lehet 5,5 héten keresztül csúcsformát futni, de nem is kell, mert a csoportban mondjuk erre azért mindent összevetve nincs szükség, ezzel együtt nem csak érzelmi alapban vagy szurkolásilag, szóval hozzám közelebb áll, amit a németek csináltak, hogy akkor játsszuk meg ezt a meccset normálisan, figyeljünk oda, szedjük ki belőle, amennyi benne van, egyébként a nagyon szimpatikus ellenféllel szemben.
Történelmi gólt rúgtak, ők is boldogok.
Történelmi gól egyébként.
Akkor egyednél nem fogadtál még Kuraszaura?
Én nem fogadtam egy, hát nem fogadok, de hát nem voltak kétségeim, hogy ebből mi lesz. De mondjuk például Advokát és csapata úgy örült, mint ha megnyerték volna a VB-t, ami egyébként az ő szempontjukból teljesen érthető. De egyébként akkor már hadd süssem el azt, amire ma jöttem rá, hogy azon eddig is poénkodtunk, meg mindenki mondta, hogy mi az, hogy egy ital kijut a világbajnokságra, mert ugye Curaçao, de az Advokát az például az egyik leghíresebb tojáslikőrnek a neve. Tehát tulajdonképpen egy likőr...
Ez egy jó koktél.
Egy likőr, hát azért két likőrt nem csak össze.
Abból azért nagy bajok lehetnek. Régi szép időkben kereszném.
Akkor egy bizarr koktél.
Én ezt nem merném megreszkírozni. Ráadásul ugye az egyik sárga, a másik kék, pont amilyen mezük van, tehát ez tökéletes.
Hát igen, hogyha abból indulunk ki, amit régóta hirdetek, hogy az emberi civilizáció csúcsa a futballvilágbajnokság, akkor miért ne lenne jó, hogyha abból, ami ilyen fantasztikus, abból még több kevesebbet kapunk, időben is, meg csapat számban, meccs számban.
Ezt mikor szoktad hirdetni?
Szerintem
meg cikisztek is miatta.
Szerintem még infantilosság gondolja.
Megértem őket.
Na igen, de hirdetem továbbra is. Töretlen lelkesedéssel.
Akkor már olimpia, ha választanom kell.
Hát neked olimpia, nekem futball-VB. Csak nem, ugye a félelmünk az az, hogy felhigul az egész, ha már itt az italok keverésénél tartunk. És hát most sokat beszélnek arról, hogy vajon veszélyben van-e a magyar válogatott gólrekordja, a Salvador elleni 10 gól.
Már nincs.
Ami
tegnap. Ugye ma aktuális hát a spanyolok,
dolog. Ott lehetnek, ott ezelőtt, abszolút.
Ezen a napon játszottunk 11-et El Salvadorral.
Igen, csak hogy itt olyan nagy különbségek vannak egyes országok között, hogy akkor majd igen, például igen, most igen. Becsúszott egy 7-1. Hogy előfordulhat, hogy lesz itt még több is, mint hogy a klub VB-n, ahol a FIFA hasonlóan kinyitotta a kapukat, ott volt is valami brutál új-zélandi csapat, ott vett a Bayern, vagy mi is volt, 10 fölötti gól számmal.
Szerintem válogatott szinten egyébként ekkora különbségek ma már nem tudnak lenni, de hát persze egy meccsen
előfordul. Amikor a 85-kel a világranglista 85. éve játszol, és te vagy a második, ott, és mondjuk azt mondod, hogy na most akkor nézzük meg, mi van, akkor azért akkor
igen, az a furcsa, hogy teljesen egymásnak két ellentmondó folyamatot látunk, az UEFA-nál a BL-t illetően a klubfociban, meg a FIFA-nál a válogatott fociban. Az egyiknél megpróbálják az elitet minél inkább megóvni attól, hogy játszania kelljen a többiekkel, tehát lehetsz te bajnok, de akkor is csak 4 selejtező kör után juthatsz el oda, hogy az angol 5-kel esetleg meccselhetsz a Bajnokok Ligája csoportkörében, aztán onnan úgy is kiesel, és a végén ugyanaz a 16 csapat játsza egyenes kieséses szakasz, mint most.
Mondjuk az így van a VB-n is.
De a VB-n már az egyenes kieséses szakasznál nyilván ugyanígy lesz, illetve ha így lesz, akkor azokat fogja igazolni, akik azt mondják, hogy ez egy fölösleges felhigítása a mezőnynek, mert hiába kapnak esélyt, nem tudnak a kicsik élni vele. Néhány meccs után semmilyen következtetés nem lehet levonni, sőt az első meccsek után sem. Szerintem a csoport kör végére már nagyon sok mindenki fog rajzolódni, de hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk valami hasonló szisztémát találnának ki a VB-re, hát először is akkor létrejönne az A csoportos, B csoportos világbajnoksága a futballban is, mint ami más...
C, azért a C-t se felejtsük.
És a C csoportos is. Vagy például az lenne, hogy aki nem tudom én nyert már világbajnokságot, az eleve kiemelt, nem is kell a selejtező játszania, tehát lehetne itt...
Esetleg a döntősökre is ezt.
A döntősökre is kiterjeszthetnék. De miután...
Esetleg a kétszeres döntősökre nem. Kérdeznek. Ha engem kérdeznek, a kétszeres
döntősökre. De legalább a kétszeres
döntősökre. Szóval az a helyzet, hogy nagyon furcsa ez a dolog. Az a része a törekvésnek szimpatikus, meg mindenki tud vele azonosulni, hogy ha már az emberi civilizáció csúcsáról beszélünk, akkor terjesszük ki a részvétel érzését minél nagyobb területre. Tulajdonképpen ez a 48 csapattal
lehet kérni.
A földkereség egy negyede.
Örülök, hogy ott van Kuraszó.
Viszont kis felület vagy. Kuraszó sem nagyobb felület.
Ott van, de joggal vethető fel az, hogy ha már a földkereség egy negyede ott van, és ha már 48 ország ott van a bő 200-ból, akkor miért nem a legjobb 48 van ott? Mert mondjuk a legjobb 48-ban mi is benne vagyunk, szerintem régebb óta. Persze. Volt olyan talán, hogy kívül voltunk a 48-on, de az utóbbi 10-15 évben szinte biztos, hogy benne vagyunk.
Abszolút.
Egyébként, ha már az évfordulók, akkor pont tegnap volt az osztrák meccsnek az évfordulója, ami azért egy teljesen új korszakot jelöl a
2016.
Világversenyektől 30 évig, vagy a nagy tornáktól 30 évig távol levő magyar fociban. Úgyhogy úgy is azt fogjuk mondogatni, amikor látjuk ezeket a csapatokat, amelyek csak a kontinens kvóták miatt vannak ott, hogy mi is ott lehetnénk, meg ilyenek mi is lennénk, meg mi, ezeknél még mi is jobbak lennénk.
Kezded egy olaszt, hogy nézi a VB, hogy nézi Kuraszót.
Igen, nagy boldog, meg hajték. Egyébként tényleg így van, megnéztem a VB előtt. A 17 csapat előtt állunk, tehát több mint a harmada a mezőnek előtt állunk a világranglistán. A csapat értéke alapján pedig a 26-ak vagyunk, tehát abszolút
középen. Mondjuk az a Szoboszlai.
Jó, de hát a másnak így Szoboszlai, hát ne arra, hogy döntünk van.
Persze.
Azért mondom, tehát magyarul majdnem a fele az érték alapján, és több, mint a harmada a ranglista, tehát
meg ezzel még így van 4-5 európai csapat.
Több is van, persze, nem erről van szó, hogy nem. Csak azt mondom, hogy mi is ebbe vagyunk. Hát most ennek részben örülünk, hogy nem vagyunk olyan rosszak, viszont szívesebben ott lennénk, úgy, hogy hátrább állnánk a ranglistán, de mondjuk megjátszanánk azt, mint a svédek, és okosba, és
hát
akkor...
Végül,
de
az végül is elvére már jutottunk így.
Bizony, a Nemzetek Ligája sok, tud segíteni, most kéne egyszer egy olyan variáció, minden... hogy a VB kijutásra is segít a Nemzetek Ligája.
Hát így van. Például lehetne egy ilyen, hogy a Nemzetek Ligája szereplés alapján vannak kiemelések, egyebek. Mármint olyan, hogy
az
nem
most
kell
is
játszani.
Így van, csak
igen,
utána nem jutunk ki.
Tehát amikor... Ugye az, hogy ilyen kis országok is ott vannak, meg ezt aztán a játékvezető küldésnél lehet majd még látni, hogy még olyan országból is hívtak játékvezetőt, amelynek az állampolgárát nem is engedik be Amerikába, hogy miután minden országnak egy szavazata van a FIFA közgyűlésében, ezért próbálják kiszolgálni a lehető legtöbb tagállamot, ezen is mindig nagy viták vannak, hogy mondjuk Brazíliának akár népesség számát, akár a futballhoz hozzátett teljesítményét tekintve, miért ugyanúgy egy szavazata van, mint egy kis csendes óceáni szigetnek, de közben meg kimeri azt mondani, hogy egyik ország szava többet ér, mint a másik, viszont ennek igenis lehet az a vége, mint hogy a klubfociban mozgolódnak a legjobb csapatok, hogy saját szuperligát csináljanak, majd lehet, hogy itt is mondjuk Brazíliával és Argentinával kiegészülve a 10 legjobb európai ország csinál egy saját ligát.
Egy szuper VB-t.
Egyébként itt a mi régiók nem áll túl jól, mert ugye a szomszédaink közül egyenesságon csak Ausztria és Horvátország jutott tovább, és a régióból aztán még Csehország, de szemmel látható a visszaesés, miközben mondjuk a norvégok, svédek, és Bosznia, így van, és Bosznia. Tehát azért a volt Jugoszlávia tagállamai közül kettő még most is ott van, elképesztő tényleg, hogy mindegyik tagállamban tudnak futballozni. Én mindig szurkolok a közép-európaiaknak, de most nincsenek egyáltalán könnyű helyzetben.
Nézzük egy kicsit a házigazdákat, mert azért az is mindig befolyásolja például a nézőszámot, vagy a hangulatot, hogy a házigazdák hogy szerepelnek. Hát tulajdonképpen senki nem zárta vereséggel az első kört, két győzelem, egy döntetlen a házigazdák mérlege.
Hát ebből az amerikaiak iszonyatosan jól néztek ki, az más kérdés, hogy kiderül, ez mennyit ér. Hát annyit vélhetően igen, hogy akkor ezzel a továbbjutásuk rendben van, nem mintha különösebb vita lett volna ezen. Az a jó kérdés lesz, hogy ezt a tempót, meg ezt a szervezettséget, meg ezt a flót, ami körülöttük most van, ezt mennyire tudják majd továbbvinni akkor, amikor náluk magasabb a jegyzett csapattal találkoznak, előbb vagy utóbb fognak. Mexikó szintén viszonylag rendben van, nem mutattak semmi extra, de ez a Dél-Afrika olyan gyenge volt, hogy így is könnyedén nyertek. Szerintem ők ráadásul ott a saját klímájukban, meg a saját magaslatukon, ők nyugodtan spórolhatnak egyelőre az erejükkel, aztán meglátjuk, hogy mire viszik. Hát Kanada azért egy polccal lejjebb van, főleg még Anthony Davis nélkül, vagy Alfonso Davis nélkül, ő egy polccal lejjebb van, mint az amerikaiak, meg a mexikóiak. Hát most egy döntetlenre jók voltak, de nem hiszem, hogy róluk szólnak különösebben a VB, ettől még ha már az USA meg Mexikó VB-t rendez, akkor tulajdonképpen nyugodtan mellé lehet rakni, mint 10 vagy hány meccs erejéig Kanadát is. Nem tudom, azért nekik nem jósolok én túl nagy jövőt. Mindent összevetve egyébként a hangulatra amúgy nem lehet panasz. Hát változatlan azt mondom, hogy már itt is volt szó, hogy az Azték stadion volt az igazi. Tehát az jó nézett ki. Az a kulissza, ami ott az első mexikói hazai meccset.
Hát nyilván a megnyitó ünnepség, meg szalmahajak besétál a tűzpiros nadrág kosztümbe, az embert kicsit boldogát teszi. Földobta a meccsélményt, de egyetértek. Ugye azt mondom, hogy nyilván a hazai csapat, minél sikeresebb, annál jobb lesz. Na most három hazai csapat van, tehát, de abban nyilvánvalóan az Egyesült Államok az, amelyik szakmailag és minden egyéb, ahogy azt előbb Pista is említette, meg mondtuk az elején, a legjobb. Hangulatban abszolút Mexikó, hát most pont Borsos Laci, a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója, hogy valami olyan iszonyatos utcabárról, karneváról számolt be.
Ami már egy olyan 6-7 napja tart.
Napok óta
csak most. Külföldiek csinálják elsősorban? Mert, hogy én a fiam ott él Mexikóvárosban, és azt mondta, hogy igazán a világbajnoki eredménnyel nincsenek annyira ott elfogva az emberek, mennek a tüntetések, azzal jobban el vannak foglalva, meg öregnek tartják a csapatot, nem örülnek annyira, hogy ez a csapat indult.
Én nem tudom, hogy örülnek el, vagy nem. 100 ezer ember, aki a borsost vette körül, az örül.
Igen,
az
igen. Tehát akkor lehet, hogy a Laci rossz helyeken mozgott, mert csak örülő ember.
Magyarországon is volt, aki nem örült, amikor kijutottunk
az most, de ez jó példa, így van. Tehát Magyarországon is nyilván nem mindenki táncolt a villamos tetején, amikor az EB-re kijutottunk, de azért ez mink elég jó hangulat volt. Itt is a karnával erről szól. Persze, tanártüntetés, nyilván ilyenkor minden társadalmi réteg megjelenik, és próbál, ugye, hiszen ilyenkor az alkupozíció kicsit erősebb, hogy most nem egy novemberi esős délutánon tüntet, és akkor senkit nem érdekel, hanem a VB alatt, és akkor esetleg gyorsan el tudja intézni egy jobb pozícióban a dolgait, és ami számára fontos, de azért Mexikó, tehát ott eszeveszett hangulat van igazából. Hogy mondjam, tehát látni fogjuk, hogy meddig fognak eljutni ezek a csapatok. Én még mindig azt mondom, hogy még nem, mint amit az előbb, nem, még a legnagyobbak még nem mutatták meg magukat.
Igen, de azt leszögezhetjük, hogy ugye korábban több ország azért vállalta a VB rendezést, hogy esetleg ez segítsen még a saját válogatottjának, hogy mondjuk világbajnok legyen. Tehát egyik ország sem pályázik arra, vagy nem pályázhat arra, hogy világbajnoki címet nyerjen.
Ez ritkán szokott világbajnok lenni.
Igen,
legutóbb a franciák voltak.
De az EB-ken is, amikor ukrán-lengyel pályázott, illetve meg is nyerte, akkor se az volt, hogy ők lesznek az esélyesek. Tehát azért ez nem teljesen így van. Ugye szokták mondani az időjárást, akkor ugye Mexikóban magaslatot, a viharra, most kitalálták ezt az ivószünetet, tehát pontosan tudjuk, hogy semmi szükség nincs rá, vagy csak bizonyos helyzetekben, de egyébként hát reklámidő. Ez az Amerika nagyon okosan, és az Infantinok rá, tehát az, aki kitalálta, hogy ezt hívjuk ivószünetnek, és hogyha 10 fok van, vagy 40 fok van, akkor is, csak ugye feltűnik, hogy hirtelen megjelennek a reklámok.
Éppen tegnap hallottam a közvetítés, hogy behúzták a tetőt. A
tetőt 20 fokot, mondta a ripot, hogy egy kicsit cidrizik, mert csak 20 fok van is érzi. De az ivószünet volt, meg reklám is volt. Tehát azért,
jó, de mondjuk nem fordult
elő. Teljesen nem kell nézni az ember.
De cserébe nem fordult elő, hogy én bármilyen reklámot megnézzek. Tehát azt én is kihasználom. Nem a tévé előtt ülök, amikor jön ez a hidratációs szünet, hanem szépen intézem a dolgaimat, esetleg hidratálok, de hogy a reklámokat nem nézem.
Ki van írva, azt felpattansz?
Így van.
Erre mindig az ember szemben, amikor a Tondzele Józsi bácsival ültünk Pápán egy NB1-es meccsen, és egyszer csak félbe szakadt a meccs, és csapatok megindultak a kispad felé, és az öreg kérdezte, hogy mi történik, mondtam, hogy ivószünet, és kérdezte, hogy az mi, ő, aki a spanyol, a portugál bajnokságban ilyen...
Ott nincs meleg. Nincs meleg.
Észak-afrikai csapatoknál, meg ilyeneknél húzott le egy életet, elkezdett hahotázni, hogy ilyet még az életében nem hallott. Most ez is a légkondicionált stadionban, 20 fokban az ivószünet, és akkor még azt is tegyük hozzá, hogy voltak olyan edzői, meg orvosi iskolák, amelyek azt mondták edzés előtt, hogy ne így el, mert lötyögni fog a hasadban.
Orvosi iskolák.
Most meg minden a hidratálásról szól, de tényleg generációk nőttek úgy fel, hogy meg volt tiltva, hogy edzés, meg meccs előtt, meg alatt.
Ez is az álságosságát mutatja.
Kólát.
NB3-as mérkőzésen jártunk olyan helyen, hogy láttam, hogy viszik ki a szódát, és azt hitték a játékosok. Megkérdeztem az ellenőrt, hogy ez tényleg így van? Ez mindig így van itt, azt mondtam, már lementünk a térképről. Hát utoljára az én ifi koromban volt ilyen, hogy szódát ittunk. Na mindegy.
Ez csak úgy, egy másik. Igen, ez az ivószünet, ez tényleg álságos, nem is tudom, talán Klopp volt az, aki Klopp. Már bírálta is.
Klopp, persze, mondta, Klopp óriási formában van egyébként.
Megtöri a futballnak a hagyományos ritmusát, meg a hömpölygését, mert hogy egy meccsnek van ilyenje, és hát érdekes, még az jutról eszembe Weiss Feri bácsi.
Folynia kell, mint a folyónak, azt mondja, nem kell gátakat, nem kell gátakat emelni a futball elé.
Jó, de hozzáteszem, hogy mondjuk a VAR azért már emelt egy-két gátat, tehát ahhoz képest egy kis hidratáció szünet.
Hát ott vannak kis.
Na egyszerűen
beégett a VAR is most a világban.
Csak most a szünetet mondom, meg a folyó hömpölygését.
De a teljesen nyilvánvalóan lesről induló svájci, amiből 11-es lett, hát mondom, és a VAR, mondom, mit csinálnak ezek? És akkor aztán egy nap spéttel derült ki, hogy már a FIFA mondta, hogy igen, de ott nem működött. Hát mondom, akkor meg a partjelző esetleg emelhetne egy lászlót.
Mert az is. A partjelző sem működött.
Bármilyen hihetetlen, van egy partjelző is, az se jelezte a lest. Pedig nem. Egy 20-30 centis les volt, tehát nem
ez,
egy
ez a baj a VAR-ral, hogy ellustítja a játékvezetőket. Azt hiszem, hogy ellustul. Hívták a soproni tudósítónkat.
Úgy.
Emlékszem, és ő elsősorban kosárlabda volt a kedvenc sportága, de egy futballmeccset tudósítottunk együtt, és ami kilátással 0-0 hömpölygött éppen a pályán, amikor Feri bácsi megszólalt, hogy magasabb rendű sportágokban ilyenkor időt kérnek. Úgyhogy ő megelőzte a korát, mert ő már akkor gondolta, hogy azért néha jót tesz a meccsnek, hogyha megszakítják, vagy félbeszakítják. De honnan is indultunk?
Menjünk végig a csoportokon, ha már úgyis elfelejtettük.
Ja, meg bocs, a hazai csapatok. Tehát ugye azért van itt most a VB, mert vagy azért kellett Blatternek menni, hogy lehessen Amerikába a VB, mert akkor kapták fel igazán a vizet, amikor Katar és Oroszország kapott VB-t, az Egyesült Államok meg nem.
Meg is buktatták a Blattert.
Azonnal meg is buktatták a Blattert, akit egyébként a mindenféle letartóztatások meg New York Times cikkek után, mert ezt a FIFA kongresszusa időzítették, kétharmadosnál nagyobb többséggel újra választott a FIFA kongresszus, de néhány nap múlva hát mégis belátta.
Miután egyetér az amerikaiak szavazata, mint tudjuk.
Igen, de valamiért mégiscsak olyan nagy volt az ellenszél, hogy aztán belátta, hogy nem marad, és persze ott van Mexikó meg Kanada, hogy kozmetikázza a dolgot, de valójában ez egy USA VB. Egyébként pont Kanadáról mondta Pista, hogy ők azért egy poccal lejjebb vannak, mint az amerikai meg a mexikai válogatott. Ott van olyan stadion is, ez a Toronto, én voltam ott, ilyen 20-valahány ezres, vagy nem is tudom, ahol most játszottak. Tehát ezekhez az elképesztő NFL stadionokhoz képest, amikben Amerikában vannak a meccsek, az ott egy szerényebb lépték.
Ékszerdoboz.
De szerintem az egész VB sikere szempontjából az, hogy az Egyesült Államok válogatottja hogy fog szerepelni, az nagyon sokat számít, mert azért ismerjük azt a jelenséget, hogy ha sikeresen menetel egy csapat, akkor azért azt felvillanyozza az egész országot. Ugye az oroszoknál volt az, hogy nagyon rosszul játszottak a felkészülési meccseken, nem bíztak ők maguk se, hogy ebből lehet valami, aztán majdnem a legjobb négy közé jutottak, Csercseszóval, a későbbi Fradi edzővel egyébként.
Vagy a németek 2006-ban, nem hogy VB láz nem volt, igazából nem is volt meg a Németországban a National Elfnek ez a hagyományos erős kötődés a szurkolókkal. Aztán nyertek egy meccset, kettőt, hármat, és a végén csak a pont ott volt, mert te is voltál szerintem. Azért ott annyira megváltozott az egésznek a kulisszája. A saját válogatott szereplésének.
Gyakorlatilag menet közben csodálkoztak rá, és aztán annyira belelendültek, hogy a szenzációs hangulat volt, igen.
Na hát mondtam, hogy menjünk végig a csoportokon, legalábbis esünk neki az A csoportnak, mert hogy mindjárt jönnek majd a hírek. Mexikó, Dél-Korea, Csehország, Dél-Afrika, ugye Mexikó nyert Dél-Afrika ellen 2-0, Dél-Korea viszont nem tudom, nektek meglepetés, hogy legyőzte a cseheket.
Hát a meccs alapján nem, tehát aki látta azt a meccset, ott a Dél-Korea jobb volt. Tehát
ez a cseh csapat, ez egyébként...
Hát ugye két büntető párbajjal jutott ugye a pocselejtezőkön át ki a VB-re, egy nagyon hatékony, és szerintem a tudásának a...
Koszovó ellen, vagy nem?
Egyet ugye a dánok ellen. A dánok ellen volt. A második, és nem, Írország volt. A mi írjainkat, meg Dániát. Jó, hát azt mondom, hogy ezek közül mondjuk... A mi írjainknél szerintem mi is jobbak vagyunk, és aztán most ezt a témát nem részletezem, de a dánokkal döntetve, tehát szerintem aztán megvennünket, én azt mondom, hogy az nem kis dolog, de itt könnyűnek találtattak, és Dél-Korea jobb is volt. Nem tudom, mi lesz a második fordulóval.
Kifejten jó volt.
Nem csak, hogy a cseheknél volt jobb, hanem jó volt. Akkor egy másik Dél-Afrika, mert kifejezetten rossz volt, nem csak a Mexikóhoz képest, hanem ő magában is rossz volt.
Ha ne vegyük rá mérget, hogy Mexikó megnyeri ezt a csoportot egyébként.
Ezt akartam mondani, azt mondom én most ennek alapján, hogy Dél-Afrikának semmi esélye nincsen, és akkor nézzük meg, hogy a csehek össze tudják-e szedni magukat, és akkor a Mexikó meg Dél-Korea.
Tehát ott azért színesítette a programot 3 piros lap is rögtön az első meccsen.
De nem amiatt volt tehát az eredmény, tehát nem az volt, hogy az első percben két pirosat kaptak a Dél-Afrikai, és utána meg
84-92 volt a két
mondom,
utolsó.
Tehát az igazából meghatározó volt.
Hozzáteszem, össze-vissza rúgdosták a mexikói
akadszal. Nem volt vita, vagy bármi, tehát teljesen nyilvánvaló volt, teljesen korrekt volt ezek a piros lapok, és Mexikó úgyis jobb volt, úgyhogy nem ezen múlt.
Kell a harmadik hely ilyenkor, azért örülnek ebben a csoportban biztos, mert ott nagy valószínűséggel olyan körbeverések lehetnek, hogy a harmadik helyre is nagyon oda kell figyelni, hogy
hát
ki jut oda.
Hát meg főleg az A csoportról beszélgetünk, tehát ezeket úgy fogják kisakkozni a HIJ, meg nem tudom milyen csoport. Itt most nagyon sokat számít, hogy a végén vagy, lásd mi az előző EB-n. Tehát hogyha mi az F csoportban vagyunk az EB-n, akkor Könnyen lehet, hogy tovább jutunk. Így meg, amikor már mindenki mindent tudott.
Hát igen, itt már lepörögnek ezek a meccseknek, ott meg még vannak, és akkor tudják, mit kell csinálni. És általában ott szokták mondani, ha egy eredmény mind a két csapatnak jó, akkor az az eredmény meg fog születni.
Persze.
Így van.
Innen folytatjuk majd hamarosan a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma a spanyolok és a belgák is bemutatkoznak a labdarúgó VB-n. A tervezett Vitnyédi táborról beszélt Magyar Péter az országgyűlésben. A hét közepétől egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is, a Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra, Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A madridiak honlapjának mai beszámolója szerint a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. Hosszabbított finn légiósával Paavo Tynivel az osztrák jégkorongligához tavaly csatlakozó FTC csapata. A Ferencváros első osztrák szezonjában éppen lemaradt a rájátszásról és a 11. helyen zárt. Az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Fehérvár, a V19 pedig Viktor Pesson személyében svéd hátvéddel erősített. A 24 éves játékos korábban a finn és svéd élvonalban is megfordult.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A Vitnyéd Csermajori beruházásról is beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekülttábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre. A kormányfő hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában egy olyan mondatot is idézett, amely az Orbán kormány 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szerepel. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karateedzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrugott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt 1 év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karata tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatásától, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, valamint pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül.
Közlekedés.
Erősödik a délutáni forgalom az autópályák és a főutak a fővárosból kivezető szakaszain. Az M0-ásra felvezető utakon és a csomóponti felhajtókon kell számítani a torlódásra. Az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál is, valamint az M1-esen Győr felé, az M0-ástól a Pátyi kihajtóig a Sasvészek tó pihenőig telítettek a sávok.
Időjárás.
Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé élénk marad. Holnap az átmenetileg megvastagodott felhőzet mellett már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, majd a hét végén beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcs hőmérséklettel.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégeink pedig Deák Zsigmond, Elpap István és Szőlősi György. Hát most így hallgattam a híreket, és ugye mondták, hogy a hétvégére 36 fok is lehet, akkor vesszük majd fel a VB hangulatot, mert ott is vannak olyan helyek, ahol ilyen meleg van.
Mexikói megemlékezést lehet tartani.
Ráadásul mondjuk Houston, ami szintén nem egy hideg, hűvös város, és ott volt tegnap a német kuraszaui meccs, és ez mondjuk európai idő szerint volt, tehát szerintem délután 1 órakor kezdődött Houston idő szerint, nem tudom hány fok lehetett, de úgy vannak sejtéseim.
Jó, de hát ugye elékon vannak ugye Dallasban is több helyen, és tehát olyan stadionok, amik behúzzák a tetőt, és akkor varázsolhatnak a 30x fokba 20 fokot, és akkor mindjárt nem ezzel múlik hát a VB. Hát ugye szerintem inkább a strandon lesznek a népek, és ott mondjuk ott is van a büfébe tévé, tehát ott is lehet követni az eseményeket, éjjel hát, szerintem.
Hajnali 3-kor a strandon.
De azt hallottátok, hogy például Mexikóban, aki nem kötött a FIFA-val szerződést, akkor az ilyen helyeken nem lehet a tévén nézni, követni az eseményeket, mert komoly büntetésre számíthatnak.
Gondolom érdekli a mexikóiakat.
Ahogy az előbb mondta, törvénytisztelő, hogy
jogkövető mexikóiak nyilván azonnal lezárják a tévét.
Na nézzük a B csoportot. Hát itt aztán nehéz lenne kitalálni, illetve hát ezért vannak elképzeléseitek biztos arról, hogy ki fog továbbjutni. Mindenki játszott egy meccset, mindenki egy-egyre végzett, egy-egy pont, kezdődhet előről.
Mely csapatokról beszélünk?
Ugye itt Svájc, Kanada, Katar és Bosznia-Hercegovina.
Mindegyik gyenge.
Hát
eddig.
Igazából
nyilván... Hogy kiegyensúlyozott.
Igen. Ja, most ha ebből a Svájc nem jön tovább ebből a csoportba, akkor ennyi szó is megérdemli, maradjunk abba. Már ezt is ugye, ahogy említettük, megérdemelte, hogy nem nyomta tovább a gázt, ahogy kellett volna, és nem verte meg. Katar pedig meg volt rá minden
kapott
lehetősége.
Volt pedig.
Sok mindent kapott.
Na, Svájc az nekem csalódás.
Majdnem azt mondtam, hogy meglepetés, de igazad van, sokkal jobb szó a csalódás, mert több van bennük minden szempontból. Úgyhogy
lehet, hogy ott lesznek a 8-ba a vége.
Első meccs sose döntés, amit igen, a második,
igen. Igen, teljesen igazad van, csak itt már mentalitásban is, tehát mondom, egy nyilvánvalóan gyengébb csapat ellen megtehették volna azt, hogy normálisan játszanak, és akkor szépen nyernek, de nem így történt. A többi csapat az első meccs
alapján... Kár, hogy nem az EB-n kezdtek így legutóbb.
Igen, hát lehet, hogy ott tört meg valami.
Persze, hát azért, ha most a következő fordulóban nyer valaki, akkor meg nagy lépést tesz.
Persze, persze.
És hát itt
nem, az akkor tovább jut, mert négy ponttal nem tudsz kiesni gyakorlatilag.
Igen, igen. De mondom, nem innen fog kikerülni
a világbajnokot, nem a B csoportban.
De azért, ha a hazaiakról beszéltünk, Kanadának jól jött ez, hogy itt minden így lett, mert még egy meccset, hogyha esetleg behúznak, akkor ők hát is tovább juthatnak.
Most Katart miért ne vernék meg egyébként, és akkor azzal tovább is jutnak.
Persze.
Az nekik,
meg az, az a bizonyos négy pont, és most kint is van.
A C-csoport azért lenni érzkalmasabb, Skócia vezet ugye 3 ponttal, Marokkó, Brazília 1-1 pont, Haiti 0, hát valószínűleg azért a negyedik helyzet az már megvolt akkor is, amikor a csoportbeosztás készült, de nézzük például ezt a Marokkó-Brazília-Marokkó mérkőzést, ugye az ötszörös világbajnok, hát lehet, hogy át kell írni a fejekben ezt a foci történelmet, hogy igen, a brazilok azok mindig nyerésre állnak, mindig a VB-n ott lesznek az elején, mert hát azért ez a teljesítmény, volt szerencsém közvetíteni ezt a meccset, messze elmaradt attól, amit én is vártam.
Na de brazilok már rég nincsenek ott az elején, hát legutóbb 4-ben a hazai VB-jükön voltak, ahol egy 7-est kaptak az elődöntőben, és hát itt Marokkó volt a jobb csapat ebből a kettőből. Olyan volt, mint a holland-japán, ott is a japán volt szerintem a jobb, de itt még inkább. Tehát,
és Marokkó, hát világbajnoki negyedikként jött oda. Hát, még,
hogyne,
majd
hogyne.
Azt mondtam, hogy ez a papírforma. Most hogyne, értitek, értse mindenki, úgy, hogy akarom.
Itt súlyos, között Brazília nem volt.
Súlyos bajok vannak ezeknél a braziloknál, ami megint nem jelenti azt, mert azért mégiscsak egy, az egyik legdörzsöltebb kapitányuk azért nekik van itt a mezőnybe, meg ez a torna hihetetlenül hosszú, meg majd egyszer Neymar is kiveszi a füléből a fülbevalót, mert ugye most abban nézte a meccset, és akkor majd esetleg pályára lép, sok csapat ellen az is elég lehet, tehát még az is lehet, hogy látunk itt jó játszó brazilokat, de nem úgy nézett ki most. Hát olyan labdaeladásaik voltak, meg technikai hiba braziloknak.
Ebben főleg Casemiro jeleskedett.
Nem csak, volt még ott néhány egészen brazilokhoz méltatlan. Tehát a 94-es világbajnok brazil csapatra szokták azt mondani, na jó, hát az tényleg katasztrófa volt, főleg az azt megelőző VB-kben, viszont nyert, hatékony volt, de arra nem voltak jellemzőek az ilyen hibák, legalább stabilak voltak. De ezek a mostaniak, de Marokkó megköszönte szépen, ez simán megnyerette volna ezt a meccset, ott volt egy jó 20-25 perc az első fél időben, aztán egy idő után rájött mind a két csapat, hogy ez az egy-egy tulajdonképpen jó ez, főleg ebben a csoportban, mert azért skótoknál és Haitinél mindkét csapat jobb. Úgyhogy nem lesz itt, nyilván a továbbjutásával nem lesz probléma se Brazíliának, se Marokkónak. Főleg már Haitit mind a kettő majd kitömi, és az már elég is akkor a 4 pont, a bűvös 4 pont. De ez a brazil, ez, hát most az, hogy csalódás egy dolog, mert nem vagyok brazil szurkoló, de mondjuk a Rióban lennék, akkor nem lettem volna nagyon boldog ettől a meccstől, az biztos.
Igen, de mi hangsúlyozzuk, tehát még több, mint egy hónap a VB, stb. De az ténykérdés, most skotokat ismerjük, tehát a skotok se, tehát le a kalappal, egyeneságon kijutottak a VB-re. Tehát ez nagyon nagy dolog. De nálunk nem jobbak, most mondtam megint. Azt pontosan tudjátok, miért mondtam, és ez kiderült. Tehát Haitit persze, hogy megverték, de egy megpattan lövése. Tehát erről beszélgetünk.
Itt mondjuk egy eredmény is alátámasztja a közelmúltból, amikor megvertük őket az EB-n.
Pontosan így van, erről beszélek, így van. De ugye nyilván majd érintjük az ausztrál törököt mondjuk, ahol, tehát magyarul előfordulhat az, hogy nem a jobb csapat nyer. Ilyen van. Tehát a fociba viszont, különösen.
Viszont, hogyha sokszor joggal leszóljuk az afrikai, ázsiai, nem európai, dél-amerikai csapatokat, akkor azt viszont észre kell venni, hogy Marokkó jobb Brazíliánál, Japán jobb Hollandiánál, Ausztrália jobb Törökországnál.
Hát legalábbis ezeken a meccseken most.
Tehát, hogy azért lesznek itt olyan Európán kívül csapatok, amelyeknek komoly létjogosultsága van.
És az európaiak közül eddig azért nem sokan mutattak.
Hát a németek.
Hát meg a svédek talán. Nem sokan mutattak olyan komolyabb életjeleket. Bocsánat, közben csak annyi, hogy a braziloknak ott kell majd vigyázniuk, hogy egyébként könnyen előfordulhat, hogy nem nyerik meg a csoportot. Így most. Hát csak annyi kell, hogy Marokkó mondjuk jobban megveri Haitit. És a Marokkó menni fog, tehát simán elképzelhető, hogy jobban megveri Haitit, vagy a skótokat. És a brazilok csoport második, akkor nincs előttem ez a bődületes ágtábla, mert hatalmas nagy, ezt egyelőre nem gondolkozom ezen. De simán el tudom képzelni, hogy a brazilok kerülnek egy olyan ágra, hogy egy nagyon komoly csapattal találják magukat szembe már a 32-ben vagy a 16-ban, és aztán semmi garancia nincs arra, hogy onnan tovább is jutnak, mert pedig a brazilok, ha ott kiesnek, az tényleg földindulást jelentene Brazíliában. Igen, ahhoz azért nem szoktak még
hozzá. Én nem temetném még őket, mert lám egy meccsen, ahol simán nyerhetett volna az ellenfél, ott nem nyert az ellenfél, tehát már ez is egy erénye egy csapatnak, hogy ilyenkor azért legalább az egy pont megvan, és innen még bármi lehet, és aztán simán lehet pont azért, mert nekik azért van VB tapasztalatuk, meg valahogy a génjeikben ez benne van, lehet, hogy majd egy hét múlva lesznek, vagy két hét múlva lesznek a legjobb formában.
És három hét múlva esnek ki.
De az előző gondolatmenetet folytatva, mondjuk Dél-Korea jobb a cseheknél, tehát ilyeneket azért fogunk látni, és amikor jött a nagy kameruni csapat 90-ben, jött a nagy nigériai csapat 94-ben, jött Gána, akkor vártuk mindig, hogy meg lesz az első afrikai, amik a négy közé jut. Egyik se lett, nem fekete afrikai csapat, még azóta se volt a négy között, Marokkó lett az első afrikai csapat. Igaz, zömében Európában játszó, sőt...
Egy marokkói születésű játékos volt
sőt,
a pályán.
Sőt, nagy részben Európában született játékosokkal, de ettől még ez is egy érdekes fejlemény, mert nem az történt 90 után, hogy megerősödött ezeknek az országoknak a futballja, hanem egész egyszerűen a gyarmatosító folyamat folytatódik, hogy átjönnek Európába a legjobbak, illetve a bevándorlókból lesznek, az afrikai származású bevándorlókból lesznek európai futballisták sok esetben. Tehát voltak erről cikkek, mindig a francia válogatottal szoktak példálózni, de már a spanyoloknál is, már a Real Madridnál is van egy csomó fekete futballista, akik azonban spanyol válogatottak, francia válogatottak. Ez egy érdekes téma lenne egyébként, hogy miért nem tudott az afrikai futball saját jogon megerősödni, pedig minden esélye meg lehetett volna rá. És hát az ilyen világversenyeken, tehát igazából nem gondoltuk azt, látva azt a kameruni, azt a nigériai csapatot, hogy nem egyre jobbak lesznek, már pedig nem lettek egyre jobbak.
Azért Brazíliában gondolom nem örült Endriki, amikor kiderült, hogy Ancelotti lesz a szövetségi kapitány, mert hiába játszott jól ebben az évben Franciaországban kölcsönjátékosként, hát gól kellett volna, de mégse került a pályára ezúttal sem. Egy ilyen játékosnak ez azért nem egy nagy lehetőség ilyenkor.
Hát most ez legyen a brazilok problémája. Vannak ott elől normális játékosaik, nekik Vinicius se csinált semmit, csak épp megmentett egy pontot.
Jó, hát mondjuk egy gyönyörű gól volt, szerintem pont annyival többet csinált, mint a többiek.
De pontosan.
De mondom még egyszer, itt ne zárjuk le a VB-t, de ezt szerintem előre lehetett tudni. Hogy most tényleg egészen őszintén népünnepé volt, hogy bejutott Neymar, bekerült a keretbe. Népünnepé volt a Brazíliába. De mégis a csapat szempontjából Neymar. Miért került be?
És hát itt, ahogy Leo is mondta, aranyláncba, aranyfülbe való volt.
De nekem miben? Így van. Tehát Ancelotti berakta.
Család is ott van.
De hogy Ancelotti az öreg róka nem szakmai alapon rakta be, abban egészen biztos vagyok. És nem is fog segíteni semmit sem Brazílián. Ebben is egész biztos vagyok. Tehát azok segítsenek, akik most a pályán vannak, vagy jól lehetnek.
Majd meglátjuk, hogy talpra áll nekem, mi meg lépjünk tovább egy csoporttal. A D-csoportban, hogy az USA mérkőzésére már beszéltünk, és hát eddig a legnagyobb meglepetés, legalábbis szerintem ez az Ausztrália-Törökország 2-0.
Abszolút. És most fog játszani, most lesz Egyesült Államok Ausztrália csoport elsőségért. Kis túlzással. Nagyon nagy meglepetés számomra is. A meccs képe alapján ugye 30 török lövés volt, azt hiszem, és talán 2-3 Ausztrália, csak abban így lett
2-0. A futball az egyetlen sportág, ahol ez előfordult.
Hát ez a legesetlegesebb, ahogy azt a labdajátékok közül, ugye kosárlabdában, hogy mit csinálsz, dobsz egy kosarat, azt vigyázol az eredményre.
Nem, tehát az viszonylag ritka. 15-tel, így van,
viszonylag ritka. Itt viszont előfordulhat, úgyhogy, de persze ez pont ugyanannyit ér, ugyanúgy 3 pont, mint hogyha lealázod.
Hát igen, de innentől a törököknek, igen, de innentől, hát azért az ritka, de innentől
hát
a törököknek.
Amerikai NBA döntőben volt ilyen.
Tudom, de azért ritka.
Igen, de ott az van, hogy az egy dolog, de egyébként itt a tudásuk kiegyensúlyozott, tehát az egy dolog, hogy hullámzik a meccs, de kiegyensúlyozott a tudás. Itt meg az van, hogy van egy gyengébb csapat, meg egy jobb, és mégis nyerhet a gyengébb, ott azért az nem ez az
alaphelyzet. De mondom, a törököknek innentől azért elég meleg a helyzet, azt azért lássuk.
Nagyon meleg, hát persze.
Még akkor is, ha mondjuk Paraguayt megveri, de hát most Paraguay sem biztos, hogy ilyen.
Ezt akartam mondani, Paraguayról az előbb beszéltünk, megverték Brazíliát, megverték Argentinát.
Ez egy nagyon kiegyensúlyozott csoport.
Tehát itt még lehet.
Az EB-n nagyon jó benyomást tettek, szerintem Arda Güler szemében van egy világklasszisuk, és magyar szemszögből nézem megint a dolgot, azért különösen fájdalmas, mert nagyon simán intéztek el bennünket a Nemzetek Ligája osztályozóban, oda-vissza, hármat rúgtak.
Tegyük hozzá, hogy az első meccsen 1-1 volt a szünet, és a mezőny legjobbja Schäfer volt, aki megsérült az első félidő előtt, és valamiért teljesen kiesett a válogatott a medréből,
Hát ez, igen, de két meccsen akkor is hatot kaptunk, és nem nézett
hát ki. Hát igen, jól. De ugye emiatt kezdtük mínusz kettőről visszavágót, szóval szerintem ez alapjaiban ez a történet, a gólt is ugye őszerezte ott, ez a történet, ez alapjaiban határozta azt. Még a törökök jobbak voltak, tehát most nem mentegetem én itt a válogatottat.
Viszont előtte voltak olyan volt meccseink a törökök ellen, amikor meg mi is nyertünk, persze. Azt hiszem.
Hát a nemzete, hogy jutottunk fel a válogatottat.
Ahhoz képest nem nézett ki jól, és ahhoz képest nem néz jól most ez a ausztrálok győzelmesem. Egyébként az ausztrál Puskás film egyik rendezője, úgy látom a helyszínen szurkolt, mindenféle videókkal örvendezteti meg a Facebookon a követőit, és azt mondta, hogy élete egyik legcsodálatosabb éjszakája volt.
Hát szegény Ürge László, ha még élne, aki ugye az ausztrál futball nagy képviselője volt, akkor boldog lenne, hogy
az ausztrál győzelmet közvetíthetett volna.
Így van, így van. Menjünk egy csoporttal tovább. Német Curaçao meccsről már beszéltünk, Elefántcsontpart, Ekvádor. Hát itt azért az ekvádori csapatot tartották esélyesebbnek.
Hát miért?
Szerintem legalább olyan esélyesnek tartották, sőt, ami a meccs kép alapján megint azt mondom, hogy rúgtak vagy három lécet.
Annyi kapufa volt ezen a meccsen, hogy
így van, nézni. Mondjuk Elefántcsontpart is lőtt egy nagy lécet. Itt egy kapufa, az összefoglalóban néztük, az mondjuk kvázi nem számítom, hogy az alapvonalról rúgta a cimbiótát, vagy ott érdett a kapust, tehát aztán nem, de két nagyon nagy felső lécet. Jobbak is voltak az első fél időben, aztán a végén egy kontra, aztán viszontlátás, tehát 1-0. Szerintem ott az a kérdés, hogy a német, mert ugye most Curaçao mindenki meg fogja verni, van egy erős gyanúm, aki nem, az
tehát magyarul Elefántcsontpart tovább jutott.
Valószínűleg Elefántcsontpart tovább jutott, és akkor a
Ekvadornak nagyon nehéz
Ekvadornak, mert meleg a pite, ott a németek ellen egy nagy bravúr kell, hogy egyáltalán visszakerüljenek.
Nem érzem, hogy ott
nem mondom, lehetne. Hogy érzem, csak azt mondom, hogy nyilvánvalóan kell.
Mert vagy különben... rettenetesen meg kell venni Curaçaót, hogy legalább a néhány három pontos akkor a közül három a legjobban. Már, mert lesz három pontos, amelyik tovább jut.
Jó, de biztos. Tudjátok, hogy azért esetleges...
És akkor megint a 10 magyar gólos rekord lesz veszélyben.
Igen, de bármi, most eddig nem nagyon volt olyan, hogy mondjuk az elején eldőlt egy kiállítással, vagy egy sérülés, vagy valamivel a meccsek. Igaz, nem volt ilyen. Ilyen azért bármikor előfordulhat. Kiugrik valaki, tudod, és akkor hopp egy kiállítás, és akkor már is a teljesen más mederbe kerül a meccs, eddig ilyen nem volt. Szerintem egyszer előfordul, ha pont akkor fordul elő, akkor viszont bármi lehet.
F csoport, ugye beszéltünk már a svédekről, hogy magabiztosan nyertek, szóba hoztuk már Japánt és Hollandiát. Hát a svédek ezzel a nagy gól különbségű győzelemmel azért valószínűleg már tovább is jutottak
szépen. Gyakorlatilag az iskola, amit a Pista mond, hogy a jó gól arányal...
Lesz három pontos továbbjutó, ergo ha van egy 4-5-6-7 gólos különbségű győzelmed, igen. akkor mert ott, nem, ugye ott egymás ellenit nem számolhatnak, csak gól különbséget, nem mindegy, hogy ki el. Ezért nem jó ilyen nagyon kiegyensúlyozott csoportban lenni. Eleve nehezebben is szerzel sok pontot, de hát ez már szerencse kérdése. Viszont miután nagyon sok gyenge, tényleg ilyen kegyelem csapat van a VB mezőnyébe, amelyik válogatott ezek ellen játszik, lásd mondjuk az Öldfoki szigetek majd mindjárt, vagy Curaçao, de még Haitit is mondhatjuk, az óriási előnyben van, mert ezeknek a csoportoknak a harmadikja az nagyon jó eséllyel ott van a 32-ben, míg mondjuk egy ilyen török-ausztrálus a Paraguay csoport, hát ott egyáltalán biztos, hogy ott lesz a csoport harmadika.
A kutatásban összekeveredett világra jellemző, hogy pont az elejét láttam az ismétlésnek, amikor eljöttem reggel, hogy a svédek első gólját egy félig tuníziai származású labdarúgó.
És a másik fele marokkói.
Rúgta.
És Svédországban született, és nevelkedett.
Emiatt nem is ünnepelte a gólját, és akit korábban hívtak is Tunéziába futballozni.
De a másodikat, már ünnepelte, ugyanez az ember. Igen. Elfelejtette közben, hogy
honnan jött, igen.
Igen. Na, akkor mielőtt tovább mennénk a VB-n, a mai meccsre mindjárt rátérünk, mert letelik az időnk, azért most olyan emberekkel vagyok körülve, ha jól számolom, hogy ti láttátok ezt a 10-1-es meccset, aminek ugye ma van az évfordulója. Simán. Hát azért 82-ben, mert amikor beszélgettem a 86-os világbajnokságról,
egy picit fiatalabb
akkor egyikük sem látta, Bobori Balázsnak voltak emlékképei 6-7 évesen arra, hogy mi történt, de ti láttátok. Hát azért
nem,
akkor a francia gondoltam volna.
Gyuri nem lát.
Gyuri, te még olyan fiatal vagy.
Nagyon.
Szóval, hogy azért senki nem gondolta volna,
az élet.
Hogy még egy VB-re jutunk ki utána, aztán azóta...
A 82-es VB-vel kapcsolatban az volt az a VB, abból a háromból, amit láttam, már ahol a magyarokat láttam, az volt az a VB, ahol reális esélyünk volt tovább jutni. A másik kettőn ugye már az eredmények tükrében, a másik kettőn nem. Cserébe 78-ba és 86-ba szerintem jobb csapatunk volt, mint 82-be, tehát jobb válogatottunk volt, és mégis az a kettő csapat totál leszerepelt, a 82-es nem szerepelt le totál, az majdnem tovább jutott, tehát ott a negyed órával a vége előtt egyenlítettek a belgák, akik ebézőstérmesek voltak, különben kiejtettük volna őket.
És ugye ki kellett volna állítani, ugye Fafot, tehát ott viszont voltak olyan bírói mellékfogások, amik alapjában befolyásolták az eredményt.
De tehát köszönhetjük, nem rúgtuk föl ugye Kölemanszt, aztán beadták a labdát.
Tudod, minek köszönhetjük? Annak, hogy a belgák megverték az argentinokat a csoport első meccsén, ami egyáltalán nem volt benne a pakliba, ezt se hitték a belgák. Az egy olyan szerű győzelem volt akkor, mint amikor Kamerun verte az argentinokat, vagy Szenegál a Francia.
Kök messziről nem ez volt?
A Salvadornak rúgta a
Salvadort
1-0-ra verték a belgák, 2-0 az argentinok.
Az volt a harmadik forduló.
Mert a szalvadoriak ugye nem tudva semmit, senkiről semmit gondolták, majd a magyarokat megverjük. Aztán amire vettek két nagy levegőt, már vezettünk 4 góllal. Mert ott meg ugye minden bement.
Hatalmas élmény volt, én is két vagyok fiatalabb, 2,5 Pistinél, de emlékszem rá tisztán, nagyon nagy élmény volt az a 10-1. Utána ugye mégiscsak a címvédővel játszottunk, tehát, és már Maradónával.
Azt feladtuk.
Tehát azt nagyjából feladtuk, de tényleg zongorán kísértük Maradónát.
8 hátvéddel álltunk fel.
Mondták a Salainak, hogy fogjad, hát most kösz, hát nagyon jó. Mindegy, becipelte ugye kapuba. És sajnos, tehát a belga meccs az nekünk állt. Tehát akárki akármit mond. Tehát nekünk állt, jól játszottunk, vezetést szereztünk, mondom, volt ez a hiba, az egy ebből a szempontból szomorú, hiába egy történelmi diadal és győzelem. Salvador is boldog volt, mert berúgta a gólját, ugye. És
úgy örültek neki, mint nem is tudom.
Azóta is boldogan emlegetik, de végül azokat, egyébként a belga foci ugye 80-as években nem kell mondani, hogy milyen erős volt. És mégis jobbak voltunk, sajnos ez nem derült ki a végeredményben.
Cserébe ugye, ha már az apropó a 10-1, már annak a névfordulója, ugye az a mai napig 6 vagy 7 ilyen örök rekordot tart az a meccs, amit tudom én, a második fél időben esett gólok számát, a legnagyobb különbséget, legtöbb góllal, mert ugye 9-0-ból van 2, egyik abból is mi vagyunk, de ez szóval egy rengedés, hát Kis Laci, aki csereként beállva Mester 3-os, 7 perc alatt, vagy hány perc alatt, szóval ott tényleg, 9. Az, vagy 9, ott azon a meccsen a Babis hús volt, minden későbbi 24 csapatos VB-s lebonyolítással egyébként simán tovább jutottunk volna a csoportból, mert egy győzelemmel, meg egy döntetlennel, és a 11-es győzelem miatt hiába kaptunk ki 4-1-re az argentinoktól. Fantasztikus gólkülönbsége, mindenhol röhögve, majdnem legjobb harmadikként, kivéve azon a VB-n, ahol 12 csapatos középdöntőt rendeztek, ami 3 csapatos csoportokkal, ami legalább akkora ilyen elégséges matematikai alaptudás, mint a mai MLS-é a 33 fordulóval, ez ugyanakkor a baromság volt a FIFA részéről, szerencsére FIFA rá is jött időbe, és 86-ban már nem ilyen
szerencsére
volt a
lebonyolítás. De nem csak ott meg
nem 10-1-ünk volt, hanem 0-6-unk, tehát ott meg ezért nem tudtuk
fordítva tovább. Kellett.
Ami a lebonyolítás illeti, van egy ikonikus fotó erről a meccsről, ahogy hajtogatják a eredménynél a táblákat, és kész csoda, hogy volt 2 számjegyű opció.
Elmondanám, nem volt, hanem egy ember tartotta az egyest. Az van a
képen. Azt hittem, hogy ő hajtogatja.
Nem hajtogatták, cserélték a táblákat, aha. Ott van az
nulla volt, nulla volt,
persze. És ott áll egy szalvadori ember, és tartja az egyest, kicsit ilyen csálén.
Ez volt 1982-ben, ahhoz képest, hogy 30 évvel korábban a Népstadionnak már a megnyitásakor 53-ban villanyújság volt, ott ha nem is egy ember tartotta a számukat, de egy ember
pötyögte.
Ült benne az óriási eredményező táblába, és ő írta be, hogy aztán ezek a villanykörték, a korabeli mérnöki bravúr volt egyébként.
De azok már a 60-as években kiégett a fele, és az a 80-as évek végéig úgy is maradt. Tehát ez pontosan lehetett tudni.
Amikor létrejött, akkor nagy szám volt, és azt hiszem, hogy még a moszkvai olimpia, akkor voltak erről cikkek, hogy még a moszkvai olimpiára magyarok csinálták. Igen. Ezeket a...
Hasonló
ezért. Nem is, ez nem kivetítő, ez eredményező tábla. Volt. Na de 30 évvel később Spanyolországban még hajtogatták manuálisan a számokat, és azóta azért elég nagy.
Legalábbis Elcsébe, vagy hol volt, igen, ez a meccs, ott igen. A Bernabeuban az nem biztos.
Nyilván nem, de óriásit fordult a világ, most a következő VB-n már a második VB döntő lesz a Bernabeu.
A spanyoloknak most nem kell hajtogatni már a táblát, majd a mérkőzésükön este 6 órakor, 18 órakor, egy óra múlva kezdődik a mérkőzés, a zöld szigetek ellen, de lehet, hogy ott lesz 2 számjegyű a spanyol találatok száma?
Hát most arra kell tippelnem, hogy mely meccseken fordult el, akkor nyilván mondtam volna a német kuraszót, és de azt is mondtam volna,
hát jó,
de
mondjuk már, itt, ott már nem.
Így van, és ott persze azonban túl vagyunk, de nem jött össze. Igen, ez az egyik legesélyesebb, és aztán ezek a meccsek el fognak fogyni elég hamar, úgyhogy még most kell hajtani.
A hajnaliakat én holnapra sorolom, úgyhogy maradjunk még egy meccsnél. Este azért most lesz egy rangadó, Belgium-Egyiptom legalábbis annak néz ki.
Érdekes meccs lesz. Most Afrika nem villog azért, azt túlzás lenne állítani. Oké, elefántcsoport nyer, de talán egy kis szerencsével. Tunézia nagyon jó VB sorozatban. De Marokkó, tehát kiemelkedik Marokkó. Egyiptom se rossz, kíváncsi vagyok Szalára, kíváncsi vagyok ezekre a nagy nevekre.
Születésnapos Szalára,
de a belgák is jók.
Én nem várok semmit az egyiptomiaktól. A belgáknál meg egy nagy generáció maradékának az utolsó dobása, de a belgák se az az átütő erő, mondjuk mint 18-ban, amikor négy között voltak.
Így van.
Igen, itt az ötfoki szigeteknél azért mondjuk el, hogy Duarte ott.
És Stopira.
Stopira magyar.
Úgy fogalmazzék, hogy az OTP Bank ligából jól is vett
ki. Igen, akiből az egyik magyar. Josephre nem beszélve, Haitiban, úgyhogy itt vannak a sikereink.
Hát köszönjük szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Degák Zsigmond, Elpap István és Szőlősi György voltak a vendégeink. Folytatjuk a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Európa kontra Afrika. A futballvilágbajnokság ma esti mérkőzései közül először az Európa-bajnok spanyolok játszanak. Az egykori fehérvári kedvenccel Stopirával felálló zöldfoki szigetek ellen 18 órától. Majd a fáraók országa csap össze az európai selejtezőből veretlenül kijutó belgákkal. Belgium, Egyiptom, labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés 21 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Vívással folytatjuk, hiszen holnap kezdődik Franciaországban a Vívó Európa bajnokság. Szabó Szilvia a Nemzeti Sport szakújságírójával, Kovács Erikával beszélgetett.
Június 16-án kezdődik Párizsban a Vívó Európa bajnokság, amelyen a Nemzeti Sport szakírója Kovács Erika is részt vesz, és a helyszínen drukkol nyilvánvalóan a magyar versenyzőknek. Szia Erika, milyen esélyeket látsz? A te tippjeid vagy jóslataid általában be szoktak jönni. Milyen érzéseid vannak most?
Hát most olyan, hogy nem nagyon mernék tippelni, mert valahogy az van, az az érzésem van, aztán ezt majd a fiúk, lányok remélem eloszthatják, hogy akiktől érmeket várunk, vagy várnak a szurkolók, az nem biztos, hogy meg is valósul, vagy össze is jön. Akikre pedig kevésbé figyeltünk esetleg az elmúlt években, azok viszont alkothatnak egy nagyot. Aztán mindenki cáfoljon rám, illetve erősítse meg, amit mondok, de azért én azt gondolom, hogy egy ilyen 4-5 érem, és akkor nem mondom a színét, az azért összejöhet, ugye 12 lehetőség van, illetve a 6 egyénibe azért több is, mert 4-4 ember indul. Meglátjuk. Én egy kicsit ilyen óvatosan fogalmaznék most, mert nem mindenhol minden kerek.
Ugye az olimpiai kvalifikációs sorozat csak jövőre kezdődik, de nem mindegy, hogy milyen világranglista helyezéssel vág neki egy versenyző vagy egy csapat ennek a kvalifikációnak. Szóval e tekintetben is azért fontos lesz ez, és a mezőny erősségét is jelzi az, hogy minden ország oda fókuszál majd?
Igen, nagyon fontos lett ebből a szempontból, mert ugye itt ugyanúgy, mint a teniszben gördülő világranglista van, tehát pontokat kell védeni, vagy pontokat kell szerezni. Például az Európa-bajnoki címvédő férfi karcsapatnak ugye csak akkor jönnek pontok, illetve akkor jár jól, ha újra címet védi, már harmadjára sorozatban lenne ez. De vannak a mely csapatoknak pontot kell szerezniük. Viszont pont Szatmári Andrással beszélgettem azt, hogy nagyon arról, hogy nagyon erős a mezőny világszinten is, és hiába csúszunk hátrébb a világranglistán, Európában nagyon nem fogunk hátra csúszni, tehát hogy ugye hiába leszünk mondjuk hatodikok a világranglistán, mert nem úgy szerepelünk, nem lesz előttünk annyi európai, hogy az gondot okozzon. Másrészt meg tényleg olyan erős a mezőny minden fegyvernemben, hogy azt nem mondom, hogy mindegy, hogy kettesként vágsz-e neki, vagy hatosként, vagy tízesként egy versenynek, de akár mindegy is lehet. Szóval, hogy nem erre kell fókuszálni, nem kell erre rágörcsölni.
Ha már említetted Szatmári Andrást, akkor térjünk rá az első fegyvernemre, a kardvívásra. A férfiak mezőnyében Rab Krisztián, Szilágyi Áron, Szatmári András és az újonc Dallos Benedek vesz részt az Európa-bajnokságon. Ha jól olvastam a szövetség honlapján, Bocskó Gábor úgy fogalmazott, a címvédés bravúr lenne, a dobogó realitás. Ezt nyilván a csapatversenyre célozva említette. Szóval mire számíthatunk a férfi kardozóktól szerinted?
Pont erre szerintem. Mert az olasz-orosz ágon vagyunk, velük a döntőbe jutásért valamelyikkel találkozhatunk, egyik sem egyszerű ellenfél, és a franciák jönnének ugye a döntőben, tehát egyes-kettesek vagyunk, tehát az ág két oldaláról indulunk neki. Jelen pillanatban a francia csapat nem sokkal, de erősebb, mint mi vagyunk. A világ legjobb 16-ja között ott van mind a négy vívójuk. Ugye a 16-nak azért van jelentősége, az EB-n nem, de máshol, mert ők kiemeltek, tehát nem kell selejtezni. És ez az, ami még például egyéniben is összekavarhat mindent, hogy az EB az az egyik olyan verseny, ahol mindenki csoportkört vív és selejtez. Ergo hiába vívsz te hibátlanul, ha valaki betlizik, de tovább megy, akkor akár már az első kanyarba is szembe jöhet veled a világranglista egyese. Szóval egy EB-n azért az, hogy csoportkörök vannak, nagyon fel tudja forgatni az esélyességet, meg a papírformát, meg mindent. Szeretném a dobogó felsőfokán látni a férfi kardcsapatot, ehhez viszont az kerés rajtuk iszonyat a nyomás, nem a címvédés miatt, hanem hogy hárman vannak. Tehát Dallos Benedek újoncként egy nagyon aranyos, nagyon tehetséges fiú, de a nemzetközi mezőnyben még kezdő, ez mindenfajta bántás nélkül mondom, nincs könnyű helyzetben, nem Csik Zsolt vezetőedző, mert mindig forgatta ugyan a csapatot negyedik ember szempontjából, de aki befutónak látszott, megsérült, aki később befutónak látszott, az azt követően nem jutott főtáblára a világkupán, tehát nem őt rakta a csapatba a csapatversenyen, szóval nem volt annyira könnyű dolga, és ezen a három fiún ott a teher, hogy nekik jól kell vívniuk, de kettejüknek, két és félnek végig jól kell vívnia. Erre mondta Szatmári András, hogy 2014 óta gyakorlatilag ezt csinálják Szatmári, vagy Szilágyi Áronnal.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a kardozókkal kapcsolatban mindig emlegettitek ezt a kötelező generációváltást. Az, hogy Dallos Benedek most itt van, ez mondjuk az első lépés, és hát nyilván mindig lesz olyan új vagy fiatal, akinek ez az első, és akkor a rutinosoknak kell vinni, de hát ez a folyamat, ez most már megkerülhetetlen?
Megkerülhetetlen lenne, de én nem látom ezt generációváltásnak. Nem az a szint Dallos Benedek még. Nagyon sokat profitálhat ebből az EB-ből és a VB-ből. Legutóbb egyébként két évvel ezelőtt volt egy generációváltás, amikor Rab Krisztián került ugye a csapatba, pont azon az EB-n, amelyikre Szatmári András a sérülése miatt nem tudott elutazni.
Ő berobbant, ugye?
És ő volt az, aki élt azzal a lehetőséggel. Nyilvánvalóan azért is tudott élni, mert már előtte olyan eredményei voltak, meg annyi világkupán indult, hogy szokta a nemzetközi mezőnyt. A mostani fiatalokra ez még nem mondható el. Én ezért szoktam, nem is annyira szeret mostanság nem Csik Zsolt vezetőedző, mert én továbbra is azt gondolom, hogy a kirakat nagyon fényes, de mögötte a próbababán nincsenek olyan ruhák, amiket cserélhetnénk. Valahogy így tudnám ezt megfogalmazni, szóval én féltem a férfi kardot.
Női kardozóinknál is van három rutinos versenyző, ugye Battai Sugár, Szűcs Luca és Pusztai Liza, és mellettük Spíz Anna újoncként kapott helyet.
Igen, itt azért más az a helyzet, mert Anna, Spíz Anna már tavaly szerzett egy Grand Prix ezüstöt, és rendszeresen vív a csapatban, rendszeresen, többször eljutott 16-ig a nagy versenyeken, és jó vívó, nagyon jó csapatember. Szerintem itt nem az lesz a kérdés, hogy ő hogy vív, hanem hogy Pusztai Liza hogy vív. Legutóbb Limában úgy vívott, hogy én csak tátottam a számat, mert hogy újra azt a Lizát láttam a Páston, akit korábban, ez lenne a nagyon jó. A másik két lány, Batta és Sugár és Szűcs Ruca, szerintem sokkal stabilabb teljesítményt nyújt. Suginak van egy minimális sérülés, mert az edzőtáborban rálépett az egyik férfi kardozó lábára, de nem hátráltatja a felkészülésben. Meglátjuk, hogy ők hova juthatnak. És akkor ugye mindegyiknél tegyük hozzá, hogy azért egyéniben ezek a versenyzők, akár a fiúknál, akár a lányoknál tényleg odaérhet bárki a... Tehát akár Pusztai Liza is, mint két éve Párizsi olimpia előtt egy EB ezüsttel, bárki odaérhet egy jó nappal a dobogóra, vagy annak közelébe.
Férfi párbajtőrben, ahogy olvastam, mind a négy indulónk a világranglista első 20 helyezettje között van. Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Andrássy Tibor és Koch Máté vesz részt ezen az EB-n.
Na igen, és itt az egyik olyan nem nagyon kerek történet, bár a fiúk nagyon bizakodóak, és rég nem látott összhang, tehát talán Párizs előtt láttam újra ilyen összhangot köztük.
Mert, az nem jó rossz előjel, mert nem. Ugye olimpiai bajnokok lettek.
Igen, mert hogy ugye ebben az évben kétszer nem jutottak nyolc közé, tehát nem úgy dobogóra nem álltak, nyolc közé a világkupán, és még ebből sem ocsúttunk fel, amikor a Berni Vékán 16-ba se jutottak, ami oké, egy tusokon ment el, de ami amúgy egy olimpiai bajnok csapathoz, amelyik ugyanabban az összetételben vív, azért az eléggé furcsa. Tudni kell, hogy Dancsázi Nagy Tamás és Siklósi Gergely már nem dolgoznak együtt, februárban szétváltak az útjaik, Imre Gézával folytatja Siklósi Gergő, aki egyébként nekem azt mondta, hogy ez a váltás nyilván mindenkit megviselt, és ez a csapatra is kihatott, ebből fel kellett állniuk, újra kellett kalibrálni magukat, ő nem aggódik a jövőt illetően, és egyébként én sem, mert a fiúk, mind a négy fiú, a világkupa, meg Grand Prix sorozatban állt a dobogon, tehát, hogy jó vívók. És akkor most már így megtalálták újra egymás között az összhangot. Egyébként Anthonyban, ugye ez Párizs külterülete, vagy olyan, mint Gödöllő Budapesthez, Bocskó Gábor fogja ellátni ezt a vezetőedzői feladatokat, azért ő elég jó párbajtőrző volt, tehát nem gondolnám, hogy nem érti a dolgát.
És ugye a fiúk megadhatják az alaphangot, hiszen a nyitónapon a párbajtőr egyénit rendezik.
Így van, én is ezt gondolom, hogy megadhatják. A csoportkör nem kell, hogy szerintem nem fog senkinek se gondot okozni, bár azt azért nem tudom, hogy azoknak, akik kevésbé vívnak most, például Siklósi Gergő nagyon régen vívott csoportkört, nem azt mondom, hogy ki fog rajta, csak egy öt tus az nagyon hamar el tud menni, szóval hogy oda kell figyelni. Én nagyon bízom benne, és abban is, hogy ez a csapat ez tényleg összeáll.
Mi a helyzet a hölgyekkel? Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Borsodi Emma, Hújoncként, ugye ők alkotják az EB csapatot.
Hát ez az a csapat, amelyiket az elején említettem, hogy talán nem figyelünk annyira rájuk, viszont nagyot alkothatnak ezen az EB-n. Iszonyatosan jók lettek tavaszra, és Csobó Dominik vezetőedzővel pont arról beszélgettem, hogy ők az egyik olyan fegyvernem, ahol ez a négy ember, mint amit már említettem az előbb, nyilván férfi párbajtőrben is, de ezt a négy ember bármikor, bármilyen összetételbe, bármilyen sorrendbe fel tudja a pásta küldeni, úgy, hogy a négyen kívül, tehát tavaly Gnám Tamara volt a csapat, szóval hogy próbálgatja a vezetőedző a csapatot, volt, amikor nem is ez a négyes vívott, de ők kaptak bizalmat, ők vívtak legjobban, és azért itt volt ezüstérem, volt bronzérem, simán jutnak nyolcba, tavaly ez nem volt annyira egyértelmű. És hát ugye van egy személyes kedvencem, a Büki Lili, aki erre az évre annyira visszatért a sérüléséből, hogy ez látszik is a csapaton. A másik három lány is nagyon jól vív, és ugye én azt érzem, hogy ez a csapat lesz az, amelyiknek nagyon fogunk örülni Los Angelesbe, hozzátéve azt, hogy a még nagyobb kedvencem Kunanna visszatér, és én azt remélem, hogy ő beverekszi magát ebbe a négyesbe, és az már úgy egy bitang. Nyilván valaki ki fog így maradni, de hogy az egy bitang erős négyes lehet így. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez jó lehet.
Itt egyértelműen Muhari Eszter a vezéregyéniség, ugye, hogy olvastam, 8 versenyből 4-en dobogon végzett, tehát egy szuper sorozatban, vagy egy ilyen szériában van.
Egyértelmű, egyéniben nem tudom, hogy mire lesz képes, mert az EB-k valahogy annyira nem sikerültek neki mostanában, és hiába van ő szuper szériában, pont az az erősség ennek a csapatnak, hogy néha még az is belefér, hogy ne az Esztert olja csak a szekeret, hanem mindig kiragyog mellé valaki vagy valakik, és ezáltal Eszter is egy picit, nem mint hogyha megnyomná őt a teher bármikor is, csak egy kicsit másként tud vívni, hogy nem azt érzi, hogy már megint nekem kell valamit csinálni. Ettől függetlenül nyilván ő a befejező ember, de az nem mindegy, hogy hogy köt be. Tehát, hogy úgy látom, hogy, hogy Csobó Dominik választása tavaly januárban az egy jó döntés volt.
Tőrözőinkről mit tudhatunk? Annyit lehetett olvasni, hogy nagyon sok sérülés nehezítette a férfiak felkészülését.
Így van, de hál' Istennek Dósa Dani meggyógyult, és ott lesz a csapatban, szóval a VB bronzérmes csapatunk fog nekivágni ennek a EB-nek. Itt nekem az volt például az örömteli, hogy a legutóbbi világkupán nem volt Dósa Dani, és Bálint Ámossal is bronzérmet szereztek a fiúk, szóval, hogy itt is látszik, hogy széles a bázis, ami nagyon jó. Beszélgettem Szirmai Benedekkel, és semmiféle tehet nem éreznek, vagy nem vesznek magukra, mert ugye most a VB bronzérem miatt mindenki rájuk kezdett el figyelni. Na, ezt tudni kell, hogy Mihály Andornak is volt sérülése, és versenyeket és heteket hagyott ki. Egyénibe egyébként nyilván mindenki Szemes Dósa dugót mondja, hogy bármeddig eljuthat. Kíváncsi leszek nagyon a csapatra, mert hiába voltak a VK-k, nekem most jön a EB és a VB, amikor ugye már egy befutott csapatként kell valamit letenniük a pástra. Nincs túl könnyű sorsolásuk nekik sem, meglátjuk.
És akkor végül, de nem utolsó sorban a női tőrözőkről beszéljünk még.
Hát ők, nekem ez egy ilyen, néha ilyen, néha olyan csapat. Itt ugye két újonc is van, Kollár Anna és Pap Jászmin. Kollár Anna csak csapatban fog vívni, Lubkovics Dóra lesz az, aki egyéniben pástra lép. Itt van egy betonbiztos ember a Pásztorflóra személyében, és egy nagyon tapasztalt vívó Kontic Kata jóvoltából. Szerintem Katán fog sok minden múlni, mert ő, most ezt remélem nem fogja hallgatni, mert hogy nem akarok rá terhet helyezni, de azt figyeltem, hogy amikor neki megy a vívás, nyilván Flóra mellett, akkor az úgy viszi a fiatalokat is. Azt viszont el kell mondani, hogy Pap Jászmin iszonyatosan nagyokat vívott a tavasz folyamán, tehát az ő helye nem volt kérdés a csapatban. Szóval, hogy újoncként olyan pluszokat tett hozzá a csapathoz, én őszintén remélem, hogy ez kijön az EB-n, aztán meglátjuk. Itt egyéniben nem mernék jósolni, mert ez egy brutál erős mezőny, de amúgy ez mindegyikre elmondható.
A tavalyi genovai EB-n egy arany, egy ezüst, három bronzérem született. Ezzel elégedettek lennének szerinted a szakvezetők, vagy valami hasonlóban reménykednek?
Egy arany, egy ezüst, három bronz, az öt érem, én négyet tippeltem. Hát nyilván mindig az arany, mindig azt mondja Bocskó Gábor, hogy egy magyar vívó nem mehet úgy ki a pást, hogy ne az arany legyen a célja. Én azért nagyon szeretném kétszer hallani a himnuszt.
Legyen így. Köszönjük.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.
Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó VB 5. napján újabb 4 mérkőzést rendeznek, bemutatkoznak a spanyolok és a belgák is. Marc Cucurella a Real Madridhoz szerződött. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Labdarúgó világbajnoksággal kezdünk, de mielőtt a mai mérkőzésekre előre tekintenénk, tekintsünk vissza a tegnapi, illetve ma hajnali találkozókra. Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban. A másik mérkőzésen éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is a találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett 2-szer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal. Az eredménynek a japánok örülhettek és örültek is jobban. Most azonban a másik oldal, a hollandok szövetségi kapitányát, Ronald Koemant halljuk.
Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten.
A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen 2-szer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
Ugyanebben a négyesben Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a Zöldfoki Köztársasággal, míg 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Következzék a két európai csapat szövetségi kapitány, először a spanyolok szakvezetője Luis de la Fuente.
A nap végén rengetegen pályáznak jó eséllyel a végső sikerre, de csak egy nyerhet, még az is lehet, hogy nem az egyik favorit fog. Ez nagyon fontos. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy elismerjük azokat a labdarúgókat, azt a pályát, amit egyesek a kivételes, már-már tökéletes úton bejárnak. Tegnap Carlo Ancelotti is erről beszélt. Az, hogy esélyes vagy, nem jelent semmit. Mára nagyon nehéz lett jó eredményt elérni, akár meccseket is nyerni, különösen az egész VB-t sikerrel megvívni. Elképzelni sem tudják, hogy milyen nehéz. Szóval alázatosságból és óvatosságból is mondom, napról napra haladunk, és jelenleg a zöldfoki szigetek elleni a legfontosabb találkozónk ezen a világbajnokságon. Lépésről lépésre tervezünk, és meglátjuk, hogy milyen messzire jutunk, de természetesen magabiztosak vagyunk. Ami pedig a kapusainkat illeti, mindhárman rendkívül magas szintet képviselnek. Ezért is kell beszélnünk róluk, például David Rájáról. Azt mondják, kiváló kapusaim vannak, mindegyiknek a kezdőben lenne helye. És ez persze jó, de örülök is, hogy beszélünk róluk, hiszen David Raya jelenleg a világ egyik legjobbja, akárcsak Juan Garcia, és Unai Simon is a világ legjobbjai közé tartozik a poszton, szóval tényleg kiváltságos helyzetben vagyok. Tudom, akárhányszor is kérdezik, de mi mást mondhatnék? Szerencsések vagyunk, hogy közülük kell választanunk.
A Belgium-Egyiptom találkozó kapcsán a belga kapitányt, Rudi Garciát halljuk.
Cette équipe de l'Égypte, elle a fait une bonne canne, puisqu'elle est allée jusqu'en demi-finale.
Az egyiptomiak nagyon jól szerepeltek az Afrika kupán az elődöntőbe jutással, és a spanyolok elleni barátságos döntetlen alkalmával is rendkívül jó teljesítményt nyújtottak, nem hiába osztozkodtak meg a pontokon, sőt, a braziloktól is csupán egyetlen góllal kaptak ki. Szóval tudjuk, hogy mire számíthatunk. Van két félelmetes játékosuk elől, Mo Salah senkinek nem kell bemutatni. Tudjuk, hogy veszélyesek, de a saját erősségeinkre kell koncentrálnunk, mert abból is van bőven. Mi akarjuk irányítani a játékot, és mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a 3 pontot. Természetesen mindenkinek megvannak a hiányosságai, nekünk is, akárcsak az egyiptomiaknak. Ezekre természetesen odafigyelünk majd, az övéiket ki kell használnunk, a miénket pedig ki kell küszöbölnünk, ha nyerni akarunk. Még akkor is, ha az egyik legjobb afrikai csapat lesz az ellenfelünk. Nehéz őket megtörni, és azt sem tudom, hogy az időjárás kinek segít majd, vagy egyáltalán befolyásolja majd bármelyik csapat teljesítményét. Egy biztos, készen kell állnunk bármilyen körülményre is.
A Spanyolország zöldfoki szigetek, valamint a Belgium-Egyiptom találkozót élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay, holnap hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá, sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért. Hazai körülmények között megkezdte a felkészülést a következő szezonra a DVTK labdarúgó csapata. A borsodiak az előző bajnokság végén búcsúztak az élvonaltól, nyáron szerződést bontottak a légiósokkal. Most egy új korszak kezdődik Diósgyőrben több fiatallal, saját nevelésű motivált játékosokkal. Az első edzés után sajtótájékoztatót is tartott a klub, ezután Takács Péter vezetőedző nyilatkozott Marosréti Ervinnek.
Vezetőedzőként megtartottad, tényleges vezetőedzőként az első edzésedet a DVTK-nál. Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen. Milyen volt az összkép?
Nagyon nagy elánnal vágtunk neki a munkának. Nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt, és az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés. A fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, úgyhogy várom a folytatást.
Bizonytalanság van a magyar labdarúgásban, nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra. Jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten, a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni. Bízom abban, hogy minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban. Én azt gondolom, hogy talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert ugye az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, ugye rengeteg külföldi játékosunk volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni. Viszont egy picit hang a piac, illetve áll a piac. Türelmesnek kell lennünk, de talán dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros vízilabda szakosztálya első magyar klubként nyert Bajnokok Ligája érmet egy idégen belül ugyanabban a sportágban, mindkét szakágban. A férfiak bronzahölgyek ezüstérmesek lettek. A nőknél és a férfiaknál is bajnokok és magyar kupa győztesek lettek a zöld-fehérek, míg Nyéki Balázs csapata elhódította az európai szuperkupát is. Pedig nem volt egyszerű dolga a férfi csapatnak. A vezetőedző Nyéki Balázs volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége, aki Vígmári Venderről is mesélt, a riporter Balogh Balázs.
Mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy úgy a szezon második felében, amikor élethalálmeccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja. A Vendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla a Rekkóban, például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Vendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
Mi volt a probléma, az kiderült?
Egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. Pontos diagnózist abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelemszerűen mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
Nyéki Balázst, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzőjét hallottuk. A Nemzeti Sport Krónika ezzel véget ért, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság. A vasárnapi, illetve a hétfő hajnali mérkőzések összefoglalóját Kreisz Bálint készítette el.
Történelmi gól, majd német gála mérkőzés. Egyenlítés, illetve győztes találat az utolsó percekben. A labdarúgó világbajnokság negyedik játéknapja is különleges pillanatokat hozott. A következő percekben ezeket idézzük fel. Időrendi sorrendben haladva a Németország Curaçao mérkőzés krónikáját idézzük fel először az E-csoportból. Igazán különleges találkozó volt ez Houstonban, hiszen a futball nagyhatalomnak számító négyszeres világbajnok európai ország a Karib-térség történelmet író csapatával játszott. Curaçaón 150 000 laknak, ennél kisebb lakosságú nemzet még sosem jutott ki a labdarúgó VB-re. Az egyértelmű volt, hogy kiszámít a mérkőzés esélyesének. Igazából csak a különbség volt a kérdés, és az, hogy betalál-e Curaçao. De sikerült. Ez kiderül Katona László és Jó András közvetítéséből.
A bal oldalt egyelőre, a 16-os sarkánál a német válogatott, mégpedig Wirtz teszi tovább, és elő, és gól! Vezet Németország! A találkozó 6. percében, a gólszerző pedig nem más, mint Mecsa! Hát gyors volt ez a vezető találat, nem bízza a véletlenre a német válogatott, és szép akció, összjáték Wirtz és Mecsa között, ő pedig aztán a bal sarokba belsőzte a labdát.
Curaçao indul meg, sőt Locadia már benne a 16-oson belül jöhet egy lövés, és ott a curaçaói gól! A 8-as mezben játszó Comerencia volt az, aki a kipattanó labdát hosszúba célozta és belőtte a kapuba. Neuer ugyan vetődött, de ezt talán nem láttuk jönni, és még pont jó, hogy tanulom a nyelvet, és figyelem, mert egy papírmenti nyelven úgy van, hogy el saca un gol. Curaçao, tehát Curaçao gólt szerzett a 21. percben. Jöhet tehát a 37. perc legvégén Brown szöglete, most érkezik középre, jól fejes, és ott a gól! Schlotterbeck már annyiszor felugrott, annyiszor volt lehetősége fejelni, most pedig megint őt kereste a labda, ő pedig a hosszú alsót, a kapu jobb alsó sarkát vette célba, Room nem is tudott vetődni ért, ez remek fejes volt.
11-est végezhet el a német válogatott, Kai Havertz az Arsenal játékosa a labda mögött ballal lövi majd el, mégpedig be a kapuba a jobb alsó sarokba, 3-1, Room elment balra, a labda pedig jobbra.
Jó bejátszás Muszi ellenek a 16-oson belül, és ott a negyedik német gól, mindössze alig másfél percet kellett várni, gyönyörű bejátszás volt ez, Muszi ellenek lefordult a védőjéről, és a hosszú alsóban lőtte a labdát, a 46. percben tehát megszerzi Németország a negyedik gólját a mérkőzésen, az állás 4-1 a németeknek, a curaçaói térfélen építik a németek a támadásukat, Wirtz most befelé tör a pálya bal oldalán, a továbbítása pedig pontatlan, de mégis átmegy a labda, és fordulásból, ha jól láttam, Brown bizony megszerzi az első gólját itt a német válogatottban, és hát azt tegyük hozzá, hogy ez a mai mérkőzésen az 5. talált, így már 6 gólunk van a mai a mérkőzésen. Raum, aki továbbítja Havertz már a 16-oson belül, jó a bepassz, ott a második hullámban Kimmich tologatja, még nem lőtte, inkább Undavnak, és ott a 6. német gól is. Havertz öles lépteken megy a kapu felé, vele szemben Raum átemeli, és ott a 7. gól a 88. percben. Havertz kapott egy remek kiugratás, és azért ott volt a nyakán Obispo, de át tudta remekül emelni bal lábbal.
Németország a 2014-es világbajnoki elődöntő után ismét 7-1-re győzött. Akkor Brazília volt a szenvedőfél, most Curaçao. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann elégedett volt a látottakkal.
Dann war es schon spannend zu sehen, wie die Mannschaft damit umgeht mit dem Ausgleich, weil man einfach natürlich das die anderen beiden Turniere im Kopf hat, das hat man auch gemerkt so 5-6 Minuten.
Érdekes volt látni azt, hogy a csapat hogyan reagál az egyenlítésre. Alapvetően látszott az, hogy az első gól után kicsit visszavettünk, és abban az 5-6 percben, amíg átengedtük a kezdeményezést, az ellenfelünk sok önbizalmat szerzett. Mi pedig hirtelen túl statikussá váltunk. Azt gondolom, hogy hamar túllendültünk ezen a holdponton, és sok gólt szereztünk. Igyekeztünk minél többször eredményesnek lenni. Ezután a mérkőzés után egy német zene címe jut eszembe. Ezen a vonaton nincsen fék. Ebben a szellemben futballoztunk. Mentünk előre, küzdöttünk fék nélkül, és azt hiszem, ezt meg is mutattuk. A játékosok azt gondolom jól érzik magukat. Jó a hangulat az öltözőben, és ez kulcsfontosságú. Fontos, hogy ezt megtartsuk, és ne engedjük be a negatív gondolatokat. Ez az egyik kulcsa annak, hogy jó mérkőzéseink legyenek. Ha ez sikerül, nagyszerű dolgokat érhetünk el.
Kein Deut nachlassen, was das angeht, und dann haben wir schon viele, viele gute Spieler auf dem Feld, die auch viele gute Dinge machen können.
Curaçaónak már az is hatalmas dolog, hogy története során először kijutott a világbajnokságra, és a Karib térségből érkező együttes első VB gólját is megszerezte. Egy ilyen kis ország játékosainak életre szóló élmény lehet a német válogatott ellen játszani. Erről tanúskodik a csapatkapitány Leandro Bakuna értékelése is. Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaim mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc ennél jóval kritikusabb módon értékelte a 7-1-es eredménnyel végződő Németország-Curaçao mérkőzést. Most őt hallják.
Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Kuraszót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjáve nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
A német válogatott magyar idő szerint szombat este Elefántcsontpart ellen folytathatja menetelését, míg Curaçao vasárnap hajnalban Ecuador ellen lép pályára. A gólgazdag mérkőzés után a negyedik játéknapon Hollandia és Japán egymás elleni küzdelmével folytatódott az esti VB maraton a Texas állambéli Dallasban. Az első fél idő nem hozott gólt, a második 45 perc viszont kifejezetten izgalmas volt. Idézzük fel a legfontosabb pillanatokat, a kommentátor Németh Kornél.
Kramenbeck, ott az ívelés, gól, kapufáról bepattan, vezet Hollandia, Van Dijk maradt elől, a védő pedig megszerzi a hollandok vezető találatát az 51. percben. Japán támadás kibontakozóban, nem csak a kibontakozóban, jön az egyenlítés a 16-os vonaláról. Nakamura teszi-veszi a labdát, nem veszik komolyan a hollandok, és kilövi Nakamura a jobb alsót.
Szépen. Most ez egy váratlan csel után épül Kravenbeck révén az akció. Lesz a lövés.
Lesz bizony, ott a gól! Holland gól! A 16-os vonaláról Summerville talán. Az biztos, hogy ez egy gyönyörű ballábas lapos lövés a jobb alsó sarokba. Szépen a jobb alsóba. Tökéletes befejezés. Ha jól láttam, a hollandok 24-es számú játékosa Summerville volt az.
Nem mondom, hogy óriás nyomás, de nyomás alatt a holland csapat, és ugye amiről már beszéltünk, fordított előjellel, hogyha nyomás alatt tartod, akkor onnan azért a hiba lehetőségek is lehet, hogy megnőnek. Ezúttal most középre megy a labda, gól!
Tessék, megnőttek! Na ne, hogy megnőttek! És egy fejes! Hát ez hihetetlen! Elképesztő!
Japán tehát a 88. percben mentett pontot a hollandok elleni mérkőzésen az F csoportban. Hallgassuk meg a főszereplőket, elsőként az Európai Szövetség kapitánya Ronald Koeman értékel.
Ja, je zag het ook aan hun, hè. Zij, wat ze normaal doen, is hoog druk zetten.
A mutatott teljesítménnyel nem vagyok maradéktalanul elégedett, hiszen kétszer is vezettünk. Annak örülök, hogy sok veszélyes helyzetet ki tudtunk alakítani, a támadójátékunk hatékony volt. Ám a védekezésünk sajnos nem volt kellően határozott, így a 2-2-es döntetlent összességében igazságosnak érzem.
Most pedig a japán játékos Daichi Kamada osztja meg a gondolatait.
Legalább egy pontot mindenképp szerettünk volna szerezni a hollandok ellen. Egy ilyen szintű rivális esetén persze sokkal könnyebb ezt kimondani, mint a pályán véghez vinni, de végig tartottuk magunkat a játéktervünkhöz, és akkor sem estünk pánikba, mikor hátrányban játszottunk.
A hollandia-japán találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László.
Ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben, ugye említettük Málen helyzetét, fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a talál. Akkor nagy különbség volt a két csapat között, nagyon oda préselték a japánokat, de a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abba a pillanatban váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, én nem is tudtam, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, mondtad, hogy francia másodosztályban, megnéztem, hogy jó csapatokban, Frankfurtban, stb. Játszanak, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem bal oldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, jöttek a beadások, ugye beszéltünk arról, hogy a magas védők ellen mi lehet az ellenszer minőségi pozícióból. Jött egy szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
Hétfő éjjel az E csoport másik két csapata is bemutatkozott, Elefántcsontpart és Ecuador Philadelphiában mérte össze a tudását. A találkozó kiegyenlített játékot hozott, a labdabirtoklás és a helyzetek száma is nagyjából hasonló volt. Sokáig úgy tűnt, hogy a próbálkozások ellenére gólt nem láthatnak a nézők, de végül a 90. percben egy gyors jobboldali kontra után a nagyjából 50 méteres mintelő szingó passzolta be középre a labdát Amad Diallónak, aki egyből lőtt a kapu jobb alsó sarkába, ezzel beállítva az 1-0-ás végeredményt. A győzelem után az Elefántcsontparti csapat támadója Ján Diomande értékelt. Ilyen nagyszerűen szerettünk volna bemutatkozni. Nyerni akartunk, és ezért mindent megtettünk. Mindig megtiszteltetés a világbajnoksággal játszani, és Elefántcsontpartot képviselni. 32 millió honfitársunkért küzdünk, és nagy dolgokat szeretnénk elérni. Az ecuadoriak szövetség kapitányát, Sebastián Becacheset is meghallgathatjuk. Őszintén szólva ezt a mérkőzést megnyerhettük volna az első fél időben. Ezt követően is volt néhány lehetőségünk, de itt azért már megváltozott a játékképe. Volt egy olyan ítélet is, ahol szerintem piros lapot kellett volna felmutatni, ez elmaradt, és végül a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Kicsit keserédes érzéseim vannak a vereség miatt, de igyekszünk a folytatásban ezt kijavítani. Most pedig a Nemzeti Sportrádió szakértője, Vukovics László foglalja össze a találkozón látottakat.
Elefántcsontpart egy kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek föl a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ecuadoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ecuadoriak próbálták kivenni az élét a támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ecuadori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a elefántcsontparti csapat, majd későbbiekben próbálták megállítani az ecuadoriakat, ez helyek közel sikerült is, de tudni kell az ecuadoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ecuador, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de az elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szerezniük az első fél időben, lehet mondani, hogy az első fél időben abszolút Ecuador akarata érvényesült, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második fél időben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, nagyon szép támadásokat vezettek, és olyan volt, mintha az első fél időt teljesen el is felejthettük, mert Elefántcsontpart fölénybe került, és levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felekkel meg fognak osztozni a pontokon, de a végén Elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ecuadori csapatra, többször oda került, nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második félidőbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
A negyedik játéknap utolsó mérkőzését Monterreyben rendezték, Svédország és Tunézia küzdött meg egymással. A svédek nyögvenyelőse jutottak ki a VB-re, a selejtező csoportjukban utolsó helyen zártak, és csak a Nemzetek Ligája pótselejtezőn vívták ki a részvételt, ennek ellenére most nagyon magabiztosan 5-re nyertek az afrikai csapat ellen. Vukovics László összefoglalója következik.
Az elején nem látszódott, hogy ekkora különbség lesz a mérkőzésen. A svédek kezdtek jobban, de Tunézia egyenrangú ellenfélnek bizonyult akkor még. Hát tudjuk, hogy a svédeknek Gyökeres és Isaac révén két nagyon erős csatáruk van. A Gyökeres ugye 28 éves Arsenal csatárja, Isaac a Liverpool játékosa, aki sokat volt sérült, de nagyon készült erre a világbajnokságra. És az első félidőben Ayari révén a 7. percben egy ilyen kavarodásnál Isaacot indították, a kapus röviden ütötte ki a labdát, és Ayari 20 méterről nagyon szépen bevágta a hálóba, ebben vezetett Svédország, majd Isaac kapott egy labdát a bal oldalon, a 30. percben 1-1-ben lerázta a védőjét, magáról befele tolta, és a hosszú sarokba elpasszolta. 2-0, akkor úgy nézett ki, hogy lefutott a mérkőzés, teljesen sima, a ellenfél teljesen padlón volt, a tunéziai csapat, de aztán teljesen váratlanul a 43. percben egy szöglet után kipattant a labda, jobb oldalról beadta a tuniszi védő, és az előragadt védő Rekik, aki a Maribor játékosa, a 43. percben gyönyörűen csúszott a hosszú sarokba. Ez lélektanilag nagyon fontos gól volt a tunéziaiaknak, így meccsben maradtak. És a második félidő úgy kezdődött, hogy meg is volt fogva a svéd csapat, nem tudták rendezni a sorokat a szünetben, és Tunézia támadólag lépett föl. A második félidő első 10 percében úgy nézett ki, hogy akár egyenlíthet is, de ez nem történt meg, és Gyökeres Viktor az 53. percben egy óriási védelmi hibából a kapus letette a labdát a belső védőjének, a csapatkapitánynak, aki utolsó emberként 25 méterre a kaputól elcselezte, Iszák elvette tőle, Gyökereshez játszott, aki gyönyörűen bepasszolta a labdát a kijövő kapus mellett. Ez nagyon megfogta a tunizi csapatot, akkor már nem tudták felvenni a versenyt a svédekkel. A svédek nagyon szépen tartották a labdát, ölték a játékot, és akkor jött egy csodacsere, Graham Potter pályára küldte Swanberget, aki abban a pillanatban, hogy beállt, egy szabadrugás volt oldalról, és első labda érintésére megszerezte a svéd válogatott negyedik gólját, majd Ajari keretes szerkezetbe zárta a svédeknek és saját magának a mérkőzést. Az első után az utolsó gólt is ő szerezte a 96. percben. Úgy tudnám összefoglalni, hogy Graham Potter varázsolt a svéd válogatottal, remek játékot produkált a svéd csapat, akiről tudjuk, hogy 1958-ban egyszer voltak VB döntőben, akkor ezüstérmesek lettek.
Most pedig a főszereplők értékelését hallhatjuk, elsőként Svédország szövetségkapitányát, Graham Pottert.
Yeah, fantastic. Great performance. 5 goals.
Fantasztikus teljesítmény. 5 gólt lőttünk, és akár még többet is szerezhettünk volna. Büszke vagyok a játékosokra. Ez a győzelem nagyon fontos volt. Örülök, hogy így kezdtük a világbajnokságot. Az önbizalmunknak biztosan jót tesz ez az eredmény. Most fontos, hogy regenerálódjunk, és felkészüljünk a következő mérkőzésre.
Which is important, but we'll enjoy tonight and then recover and get ready again.
A tunéziaiakat irányító Sabri Lamusi következik.
It's a big loss.
Ez nagy vereség, nem így akartuk kezdeni a tornát. Megfizettük a hibáink árát, mert az ellenfél nagyon magas szinten játszott. Ez jelentette most a különbséget. A svédeknek jó játékosaik vannak, és ezt már a találkozó kezdete előtt is pontosan tudtuk.
A good team, but we know that before the game. We know that before the game.
Véget ért a labdarúgó világbajnokság negyedik játéknapja. Kiütéses sikerekből, izgalmakból és drámából ezúttal sem volt hiány. A végeredmények még egyszer. Németország Curaçao 7-1, Hollandia-Japán 2-2, Elefántcsontpart Ecuador 1-0 és Svédország-Tunézia 5-1. És hogy mi várható a folytatásban? A következő órákban bemutatkozik az Európa-bajnok Spanyolország, amely magyar idő szerint 18 órától a Zöldfoki szigetek ellen lép pályára, 21 órától Belgium-Egyiptom mérkőzés lesz. Éjféltől Szaúd-Arábia és Uruguay méri össze a tudását, majd éjjel 3-tól Irán és Új-Zéland is bemutatkozik.
Kedves hallgatók, nem sokára kezdődik a Spanyolország Zöldfoki szigetek mérkőzés egészen pontosan 18 órakor. Most hallgassuk meg, hogy a spanyolok végső győzelemre is esélyes csapatának szövetségi kapitánya Luis de la Fuente hogyan vélekedik az esélyekről?
A nap végén rengetegen pályáznak jó eséllyel a végső sikerre, de csak egy nyerhet, még az is lehet, hogy nem az egyik favorit fog. Ez nagyon fontos. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy elismerjük azokat a labdarúgókat, azt a pályát, amit egyesek a kivételes, már-már tökéletes úton bejárnak. Tegnap Carlo Ancelotti is erről beszélt. Az, hogy esélyes vagy, nem jelent semmit. Mára nagyon nehéz lett jó eredményt elérni, akár meccseket is nyerni, különösen az egész VB-t sikerrel megvívni. Elképzelni sem tudják, hogy milyen nehéz. Szóval alázatosságból és óvatosságból is mondom, napról napra haladunk, és jelenleg a zöldfoki szigetek elleni a legfontosabb találkozónk ezen a világbajnokságon. Lépésről lépésre tervezünk, és meglátjuk, hogy milyen messzire jutunk, de természetesen magabiztosak vagyunk. Ami pedig a kapusainkat illeti, mindhárman rendkívül magas szintet képviselnek. Ezért is kell beszélnünk róluk, például David Rájáról. Azt mondják, kiváló kapusaim vannak, mindegyiknek a kezdőben lenne helye. És ez persze jó, de örülök is, hogy beszélünk róluk, hiszen David Raya jelenleg a világ egyik legjobbja, akárcsak Juan Garcia, és Unai Simon is a világ legjobbjai közé tartozik a poszton, szóval tényleg kiváltságos helyzetben vagyok. Tudom, akárhányszor is kérdezik, de mi mást mondhatnék? Szerencsések vagyunk, hogy közülük kell választanunk.
Kedves hallgatók, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós volt, a hangmérnök Jámbor Tamás, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szabó Szilviával.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Mint egy filmen, a budapesti szélben, mindenki suhan. és vége. A tág tél, azt néztem, hogy egy ember állt a vízben, olyan menő volt, nem értem, ez mit csinál. Fagyban, szélben, napsütésben, mindig pillanatra készen, de még mindig nem értem, hogy hogy lettél menő.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 100.